Ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Oh, okay.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szó szerint idézett a Sportnapilap augusztus 4-i számából. A cím: Dicsőség a hazának. Forró szeretetét, harcos üdvözletét és köszönetét küldi az otthonnak a magyar olimpiai csapat. A hazái a dicsőség, amit a magyar sportolók legjobbjai a 15. olimpiai játékokon arattak. Szabad hazánk adott lehetőséget ahhoz, hogy Helsinki-ben megszülessék az eddigi idők legnagyobb magyar sportgyőzelme. 16 olimpiai bajnoksággal, nagyszerű helyezésekkel bizonyították be sportolóink a magyar népköztársaság erejét, a dolgozó nép hatalmas fejlődését. Bebizonyították, hogy milyen roppant alkotásokra képes egy felszabadult nép. Megmutatták, hogy méltóak vagyunk a szabadságra, amelyet a hős szovjet hadsereg nagy véráldozattal vívott ki számunkra. Megmutatták a sport terén is, hogy hazánk erős bástya a béke arcvonalán. Erőnk egyre gyarapszik az 5 éves terv megvalósításáért folyó harcban aratott munkagyőzelmek mellé, méltán sorakoznak az olimpián kivívott nagyszerű győzelmek. A Helsinki olimpia is keresztül húzta a nemzetközi reakció számításait. Hát ezt a lelkesítő zöldséget olvashatták napra pontosan 54 évvel ezelőtt augusztus 4-én a Népsportban az erős idegzetű előfizetők. A visszajátszás viszont egyelőre félredobná Feleki László vezércikkét, mert ennél felemelőbb dolgokat szeretne prezentálni önöknek a mai délelőttön 2026. augusztus 4-én. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 1952. július 19-e és augusztus 3-a között rendezték Helsinkiben a 15. nyári olimpiai játékokat. A következő 2 órában eredeti közvetítések és régi beszélgetések segítségével idézzük fel azt a csodálatos 16 napot, amely 16 magyar aranyat hozott. Az ezredfordulón készült a Magyar Rádióban egy műsor, egy évszázad olimpiai aranyérmesei címmel, most ezen műsor segítségével állítunk emléket a helsinki hősöknek, mert akkor még sok olyan sportolónk nyilatkozott, aki azóta sajnos itt hagyott minket. Kezdjük a sort az 1912-ben született 6-szoros olimpiai bajnok vívóval, Kovács Pállal, aki már 1936-ban olimpiai aranyérmet nyert, majd 24 évvel később, 1960-ban is. 5 játékokon a kart csapat tagjaként lett aranyérmes, míg Helsinkiben az egyénit is megnyerte, túl a 40. életévén.
4-4-re áll a küzdelem, gyerünk vele, Pali, gyerünk vele, Pali, kell az az utolsó találat, 5-4-re le kell győzni az amerikait, meg kell nyerni ezt a mérkőzést, hiszen ez újabb további értékes győzelmet jelentene, és újabb további értékes pontot a helyezésre. Remek volt Kovács, ragyogóan ment át ellentámadásba, tisztán ült a melvágása, 5-4 arányban legyőzte az amerikai morszot, és így újabb értékes győzelmet szerzett.
Kovács Pál igazi csapatember volt, és ez a csapat, a magyar kardvívó válogatott, Berlintől Rómáig veretlennek bizonyult az olimpián. És mindegyik olimpián persze ott vívott az együttesben Kovács Pali bácsi, akivel Radnóti László már akkor beszélgetett, amikor a Nemzetközi Vívószövetségben töltött be fontos sportvezetői tisztséget.
16 aranyérmen van, csapat és egyéni, valamint olimpiai és világbajnokságokon nyert érmek ezek. Ebből 3 egyéni, 1 olimpiai és 2 világbajnoki egyéni aranyérem. Kétségtelen, hogy sokat számít az, mondjuk, hogy az ember eredményes vívó volt valamikor, és ez ad egy bizonyos tekintélyt is az embernek már a sportdiplomáciához is.
Mint igazi diplomata, rengeteget utazik, tárgyal, reprezentál, kezet fog, barátkozik. Melyik ezek közül a foglalatosságok közül, amit legszívesebben csinál?
Megmondom őszintén, nem a reprezentálás, amit legszívesebben csinálok. Sokkal inkább az, hogy a vívósport érdekében tényleg valami újat hozzunk, vagy a vívósport fejlesztése érdekében tudjunk valamit tenni.
Tehát dönteni.
Dönteni, határozni és fejleszteni.
Minden diplomatának vannak egyéni sikerei is. A Nemzetközi Vívószövetség legutóbbi döntései közül melyek azok, amelyek Kovács Pál nevéhez fűződnek? Tehát amit joggal érezhet úgy, hogy ön verekedte keresztül.
Kardvívásban én indítottam be a kardgépnek a elfogadtatását a bíráskodás vonalán. Mint tudjuk, két fegyvernemben, tehát a törben és a párbajtörben már régóta gépzsűriskedés folyik, csak az egyetlen a kardban nincs még bevezetve. És ennek következtében a kardvívás hát meglehetős hátrányba szorult a másik két fegyvernemmel szemben, mert a fiatalok oda vonzódnak, ahol kevésbé szubjektív a bíráskodás. Ezért indítottam el én jó néhány éve azt, hogy a kardvívás is bevezessük a gépesítést, az elektromos találatjelző rendszeresítését. Ma már ott tartunk, hogy egy-két éven belül valószínűleg be fogják vezetni a kardvívás területén is a gépzsűriskedést.
És akkor oda az a szép cirkusz, aminek a kedvéért nagyon sokan kimentek a kardversenyekre.
Hát a cirkusz azért bizonyára megmarad, mert hiszen jól tudjuk, hogy a párbaj törnél például, ahol már azt mondhatnám, hogy 50 éve körülbelül gépzsűriskedés van, ott talán a legnagyobbak a cirkuszok, úgyhogy nincs egészen szorosan kapcsolat a kettő között, tehát mondjuk csak igazságosabbá fogja tenni a bíráskodást.
A sportdiplomáciában létezik olyan, hogy valakinek az arcára kiüljenek az indulatai? Őszintén szólva, én ismerem Pali bácsit 30 éve, mert akkor csöppentem bele a vívóberkekbe. Én még hangos szavát nem hallottam.
Hát az bizonyára nem jó, hogyha az indulatok kiülnek az ember arcára, ugye, és ez egy diplomatánál, sportdiplomatánál nem is szabad, hogy... De semmilyen diplomatánál az nem szabad, hogy ez megtörténjen, mert hiszen ha valakit az indulatai vezérelnek, ugye ott már nem lehet valaki elfogulatlan, igazságos, ez pedig alapvető fontosságú szerintem.
Kovács Pál Helsinkiben egyéniben a 12. magyar aranyat nyerte, míg a kardcsapat tagjaként a 10. A mai napig is talán örökre legsikeresebb olimpiánkon az aranytermelés egyébként a tornateremben kezdődött. Korondi Margit felemás korláton aratott sikere volt az első aranyunk, és Keleti Ágnes 5 olimpiai győzelméből az első lett a második.
Korondi Margitban azt hiszem az 1952-es helyszín olimpia igazán mély nyomokat hagyott belénk, csak a szoba egyik falára nézni, ami tele van érmekkel és az 52-es olimpiai szabróval.
Igen, 1952 az egy óriási élmény volt az életemben. Nem csak azért, mert beválasztottak az olimpiai csapatba, és kivehettem Helsinkibe, hanem 5 napos várakozás után én voltam az első olimpiai bajnok, és én szereztem meg az első aranyérmet a magyar csapatnak, vagy Magyarországnak.
Itt olvastam éppen az egyik nemzeti sport, ezt így, hogy így kezdődött az első olimpiai aranyérmet, Korondi Margit nyerte fel a máskoláton. Emlékszik meg a gyakorlatára, hogy mit csinált?
Végeredményben szerencsés voltam, hogy egyáltalán elindultam a versenyen, és főleg azon, hogy a fel a máskolátot megnyertem, ugyanis az edzőtáborban 3 hónappal a olimpia előtt én szerettem lemenni, hogy külön a fiúkkal ugrálgatni, és Pataty mondta, nem lesz egy kicsit frikkezni, meg szaltozni? Mondom, dehogy nem. És lementem a tornaterembe, és az egyik házra szakkozás közben, mondjuk én is 3-at éget egymestem, ledobtam, alá ment a nagy ujjam a kezem alá, és elrepett a közben. Akkor még mindig versenyeztem, még Csehszlovákiába és Lengyelországban megnyertem a versenyt, de akkor már úgy fájt az ujjam, hogy mikor az öntek, akkor muszájból szemmel megöngyezni. És akkor mondták meg, hogy el van repedve, én csak azt hittem, hogy meghúztam. Úgyhogy azt, hogy én a felemáskorláton ezt a gyakorlatot végigcsinálni, csak még előtte egy héttel 10 közül 8-szor leestem. És olyan szerencsés voltam valahogy, hogy minden nap egyre többet csináltam meg, és nagy izgalom volt, hogy sikerülni fog. Nagy volt a tét. Sőt, olyan nagy volt a tét, hogy mindenki azt mondta, hogy ezt most már meg van nyelve. És a Szepesi oda jött hozzám, hogy meg közben kislekedések voltak a versenyben, voltak gyakorlatok, ahol a pontozók órák átvitatkoztak, és így közben 2 óra hosszat ott kellett ülni a padon, és várni, mikor kell ránk a sor. És Szepesinek pedig már Budapest rakőd a vonala, és azt mondta, most már nem lehet várni, és már úgy várják az első olimpiai bajnokságot, mint a tudom én mit, és mennyi pénzt tettek bele, és hát ez létezik, hogy mert a bárket, és még nem volt, nincs aranyére. És hogy mondjam be az ünnepi beszédet, vagyis hogy hát a tűzdegmű beszédet. Hát én nem tudtam, mit mondjam, mondom, oké, bemondom, de hogyha nem nyerem, akkor te hívád lesz a Szepesinek. És hát szóval, és képzeld el, hogy úgy kellett a gyakorlatot elkezdenem és megcsinálni, hogy muszáj megnyernem, mert bemondták Magyarországon, hogy úgy nyertem meg az első aranyérmet. Hát erre úgy döntöttem, hogy volt egy-két mozdulat a gyakorlatomban, ami nem volt olyan 100%-os, és volt egy-két olyan mozdulat, mert nagyon mutatós, de már nem csináltam évek óta, de tudtam, hogy ezt biztos sem meg tudom csinálni. Úgyhogy a gyakorlatomat gyakorlat közben megváltoztattam, és beletettem ezt a régi mutatós mozdulatot, és minden, és csak arra koncentráltam, hogy ne csináljak semmi hibát, és hogy a végén beleálljak a leugrásból. És ez sikerült is. A végén csak az volt az érdekes, hogy ahogy oda néztem a drukkoló gárdárhoz és a tornász lányokhoz, azok azt mondták, atya úristen, Réti megbolondult, elfekette a gyakorlatot, stb. De a végén minden jó volt, mert szóval belálltam a gyakorlatba, és én kaptam a legnagyobb pontszámot.
Keleti Ágnes következik, aki 1952-ben a Helsinki olimpián a női talajtorna bajnoka, 31 évesen. 4 évvel később Melbourne-ben, 4 évvel idősebben megnyerte a felemás korlátot, a gerendát, a talajtornát, és az aranyérmes kéziszer csapat tagja is volt.
Tulajdonképpen roppant balszerencsés volt, hiszen már a 48-as
londoni olimpia utolsó edzésén lesérültem. Chelsea-ben egy nagyon öreg tornateremben rossz szőnyegre ugrottam le a lengőgyűrűről, és elszakadt a bokámon egy inszana. És akkor bizony nagyon szomorúk volt, és mindenki mondta, hogy ha én voltam a legjobb ember a csapatnak, hogyha érzhettem volna, akkor első helyen végeztünk volna, itt pedig másodikak lettünk a csehek után. De aztán még folytattam.
Én azt akartam mondani, hogy szerintem sokan abba hagyták volna, sokaknak a kedvét szekte volna a dolog, öntől ezek szerint más fából faragták.
Igen, mert akkor már 27 éves voltam, mert másodszor, mikor elkezdtem tornászni, akkor 24 éves voltam.
És hogy másodszor ezek szerint egyszer abba tetszett már hagyni?
Persze, a háborúban akkor abba kellett hagyjam, mert zsidó létemre nem vehettem részt semmilyen klubban. Nem sportolhattam. És azután, mikor átvészeltem hamis papírokkal a vészkorszakot, akkor 45-ben újra kezdtem, és kerestem egy tornateremet, és találtunk egy vaskályhát, betettük a tornatart, a Mária Terézia gimnázium közepére egy vaskályhát, kesztyűben, mindenhez jól fölöltöztünk, és találtam egy másik tornát, ahol elkezdtünk a tornázni, és akkor másodszor kezdtem tornázni.
Aztán utána következett ugye ez a bizonyos Helsinki olimpia.
Talajgyakorlatban első lettem, az volt a legnagyobb élményem. A verseny előtt egy olyan kétség fogott el, hogy ennyi évet dolgoztam, és talán nem lesz ebből semmi, hogyha ugyanezt belefektettem volna más tanulmányba, vagy munkába, ott biztos lenne el, biztos eredmény lett volna, ha kisebb vagy nagyobb, de a sportban az nagyon kétséges. És akkor elhatároztam a Helsinki erdőben, hogy akárhogy is lesz, mégis csak szép volt ez a sportoló élet, mégis csak sok világot láttam, sok élményem volt, úgyhogy nyugodtan mentem a versenyre.
1956 Melbourne, amikor egy napon, ha én jól olvastam a dolgot, 3 aranyérmet is nyert, ugye?
Igen, ottan pedig az volt a helyzet, hogy mondhattam, majdnem apatikus voltam, mert ugye itt hagytam az országot, itt hagytam az anyámat, és kétségeim voltak, hogy egyáltalában visszajöjjek ebbe a turmolyba, ebbe a szörnyű fölfordulásba, ami itt volt. És úgy éreztem, hogy minden elveszett. Nem is törődtem avval, hogy mit csinálok. Mm-hmm. És talán ezért sikerült. Nem volt időm izgulni.
Amikor át tetszett venni a harmadikat, megfordult a fejében már, hogy máshol fog élni majd?
Dolgoztak rajtam a testvérem, a családja, hogy ne menjél vissza. Azt mondták, hogy most megint ott háború van, megint ölik az embereket, megint nehéz világban, maradjál itt mi nálunk, majd meglátod, mi lesz. És akkor telefonáltam azzal.
Ők hol éltek akkor?
Sydneyben. Sydney. Az egyetlen rokonom, az anyámon kívül, aki életben maradt a vészkorszak után. Nehéz döntés volt, mert tudtam, hogy a pályámon nem fogok tudni úgy tovább haladni, mert testem is itt főiskolán voltam akkor, docensként hagytam ott a 6 évi munka után, és az edzésben is, ugye Ausztráliában akkor nem volt torna, nem lehetett dolgozni, de nekem is elegem volt abból a feszültségből, amiben akkor éltünk. Ott hagytam Ausztráliát, egy pár hónapi ott tartózkodás után, mióta az anyámat is kihozottam, és én Izraelbe barátokat találtam, és olyan körülményekre, ahol jól éreztem magamat.
A két tornász hölgy, Korondi Margit és Keleti Ágnes után jött az a kalapácsvető, Csermák József, aki a történelemben először dobta 60 méternél messzebbre ezt a sportszert.
Akkor hallott már Németh Imréről arról, hogy végülis 48-ban már lett egy olimpiai bajnokunk?
Hát annyit hallottam róla, hogy van egy Németh Imre, aki kalapácsvetésben olimpiai bajnokságot nyert, de ellen tudtam képzelni, azt se tudtam, hogy mekkorát dobott, azt se tudtam, hogy a világcsúcs mennyi, mert az összes olyan dolog, ami tudtam már róla, vagy egyáltalán az atlétikáról, az az volt, amit a doktor pappán nekünk elmesélt. Mert én vidéken egy kis falu volt, Tapolc abban az időben még, nekünk nem volt sajtónk, nem volt pénzünk arra, hogy megvegyünk egy sportújságot, nem láttunk semmit.
Elkezdte ugye 49-50-ben, és 52-ben pedig már a világ legjobbja lett. Ez nagyon-nagyon rövid idő alatt.
Rövid idő alatt ment, igen. Mindig is ilyen voltam, hogy adj uram Isten, de mindjárt. Valamit elkezdtem, akkor aztán éjjel-nappal én álmomba is kalapácsot dobtam, de állandó jelleggel. Úgyhogy nekem minden mozdulatom, amikor dolgoztam, amikor a csillébe beledobtam a nagykövet, akkor arra gondoltam, hogy a kalapácsot emelem, és azt kell beledobnom. A Helsinki olimpiát azt úgy nyertem meg, hogy ott már gyakorlatilag alig izgultam. Nem azért, mert én biztos voltam a sikeremben. Az év elején, tehát 52 kora tavasszal, amikor edzésre kijártunk, mondom a papdoktornak, egyszer eszembe jutott, hogy hát Helsinki olimpia, talán kijutok, megyek ki a pályára, ezen gondolkoztam, hogy hogyan, s mint, mit lehetne csinálni, hogy én nagyobbat dobjak, hogy biztos, hogy bekerüljek a magyar válogatottba. Azt vettem észre, hogy elkezdtek remegni a lábaim. Továbbítottam papdoktornak, és mondom neki, hogy Doki bácsi, nem bírok már állni a lábamon, annyira legyengült. Hát már mitől, fiam? Elmeséltem neki. Azt mondja, fiam, ez jó dolog, mert ezt majd föl fog téged serkenteni, most csináljuk azt, hogy minden egyes edzésen, míg Helsinkibe mész, addig minden egyes alkalommal előtt az első 3-4 dobásra gondolj arra, hogy most nem vagy a stadionban Helsinkibe. Másfél hónap múlva észrevettem, hogy már nincsen hatással rám. Egyre jobban próbáltam különböző szituációkat kitalálni, hogy lázba hozzam magamat, és nem ment.
Akkor már csak más volt, amikor ott morajlott, nem tudom én, 60 ezer ember.
Ki tudtam kapcsolni. Edzéseken 53-54 méternél akkor nem dobtam nagyobbat. Hát a 55 métert edzésen a Helsinki olimpiáig nem értem el egyetlen egyszer se. Ugyanakkor már 58 méter fölötti versenyeredményem volt, de edzésen 55 méternél, mint a falra dobáltam volna, és kimentünk Helsinkibe, kijelöltek nekünk az olimpiai falutól néhány kilométerre egy kis pályát, Oda mindig átvittek bennünket valamilyen kocsival, ugye ketten voltunk Németh Imrével, edzőnk nekünk nem volt, ketten voltunk és azt csináltunk, amit akartunk. Megmondták, hogy mikor jönnek értünk, kész, ennyi. Bemelegítő dobást, nézem, 57 méter fölött. Megkezdjük a dobálást, 58, 58, 59, hát az lehetetlen, hogy 60 méter legyen, amikor én 60 métert még versenyen se dobtam. Az utolsó nap, ez ott odáig fokozódott, hogy 59 alatt nem volt dobásom. Németh Imre csóválta a fejét, és azt mondta, ez lehetetlen, hogy 60 méter, itt valamit elszámoltunk, vagy valami, ha 10-szer nem lépte le a 60 méteres távolságot egyszer se, de mindig ugyanannyinak mérte, csodálatos képpen, de én akárhogy dobtam, ha rosszul dobtam, ha jól dobtam, hogy mindig 59 méter fölött volt.
A versenyről ugye tudjuk, hogy 60 méter, 34 centiméter világcsúcs, és Csermák József olimpiai bajnok lett, de hát én azt hiszem, hogy először ott sem hitték el, hogy ilyen hatalmasat tudod dobni.
Nem bizony. Nem, először kihúzták a szallagot, majd futott be egy versenybíró egy másik szallagért, föltették a 60 métert, ugye akkor még nem komputeres írások voltak, hanem ilyen táblákat raktak föl, de aztán jó hamarosan leszették, mert én magam sem akartam elhinni, hogy 60 méter a dobás, vagy a fölött van. Hát ugye látni nem lehetett, mert domború lévén a pálya, csak azt láttam, hogy a 60 méteres szallag megmozdul. Van, hát persze megmozdulhat, mert 59 méterben már bíztam, az biztos, hogy a kalapásnak a nyele elérte a szallagot, és az megdobta egy kicsit. De nem tudtam elképzelni, hogy 60 méter fölött legyen az a dobás.
A negyedik helsinki magyar aranyat a Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondi István összetételű öt tusa csapat szerezte. Természetesen a negyed századdal ezelőtt készült műsorban róluk is szó volt. Először Benedek Gáborról.
Benedek Gábor a magyar öttusa sport legdrámaibb sorsú egyénisége. 1959-ben politikai okok miatt eltiltották, 10 évvel később kivándorolt Németországba.
Várendorfban az öttusa központban voltam tulajdonképpen végig, most már nyugdíjas vagyok itt Bonn mellett. Fiunkat kicsempésztük. A fiunkat nem akarták kiengedni utánunk, és aztán én itt eladósodtam, ugye, itt nem volt semmi pénzem, mi alatt a kislányunkat még gyógykezeltük, és aztán kisfiunkat nem engedték ki, és hát nagyon el voltunk keseredve, és aztán őt, hát az egy külön történet, 11 éves volt.
Kalandok közösség?
Hát beépítve autóba, igen.
Mikor tudott úgy először hazajönni Magyarországra?
Hát az egy külön történet, mind soha nem engedtek persze. Vissza 87-ben mentünk először. Kemény volt, mert én azóta is jártam mindig oda a határa, csak átnézni.
Igen, Ausztriában?
Az bizony, és ez csak nézni, hogy lássam azt az országot.
És ott állt Ausztria felség területén mondjuk 1 méterre vagy 10 méterre a magyar határtól?
De hányszor bizony. Én most mindig járok, mi járunk haza.
Akkor most már jó érzésekkel?
Most már igen, én erről nem is nagyon beszélek, valahogy úgy próbálom ezt az időszakot kiiktatni. Én itt a Magyar Protestáns Gyülekezetnek vagyok a kurátora, és mi szervezünk állandóan segélyakciókat Magyarország, de főleg Erdélyben.
Szereti ezt csinálni?
Hát ez a most a nagyugdíjas koromban nagy örömmel, hát persze.
Mondhatom azt, hogy Németországban az öttusát azt gyakorlatilag ön hozta olyan szintre, amilyen szintre?
Hát egy kicsit hozzájárultam, de hát sajnos most már ez itt teljesen visszaesett.
Az nem jutott eszébe, hogy hát lehet, hogy a kérdés persze rossz, hogy fogja magát a családjával együtt és hazaköltözve?
Mi most már megkértük újra a magyar állampolgárságot, és azt meg is fogjuk majd kapni, de itt vannak már az unokáink. És az unokáinkat viszont mi állandóan visszük, most is megyünk Tiszafüredre, mert én ott születtem, és minden évben vagyunk Tiszafüreden, Szilvásváradon, Hortobágy, minden, állandóan visszük a gyerekeket, minden nyáron.
De az a költözésről akkor nincs?
Hát fixen nem, szóval, mert hát az unokákra itt vigyázunk is közben. Vannak ilyen nagyszülői kötelezettségeink, de hát majdnem, hál' Istennek, ugye ma ez nem probléma, úgyhogy én télen nem szeretek hazamenni, mert ideg van, de a feleségem megy, de nyáron mi mindig egy hónapot otthon töltünk.
Szóval csak egyet tessék elárulni, amikor hazajön, mindenki bele tud az ön szemébe nézni?
Hát én nem is nagyon keresem azt, aki nem tudna. Én beszéltem talán azzal is, aki talán azt az újságcikket írta, de hát azt mondta, hogy arra parancsot kapott. Én nem haragszom senkire úgy, én mindenkit úgy megértek. Elmúlt és idősebbek lettünk. Nem, sokkal nagyobb áldozatokat hoztak emberek, mint én, és én nem is hoztam a végeredményben áldozatot. Csak egyike voltam, akit kisemmisztek.
Úszott, vízilabdázott, vívott és lovagolt külön-külön. Aztán rájött, hogyha ezt összevegyíti, kiváló öttusázó lehet belőle. Az is lett. Németországban élt testnevelő tanárként dolgozott, majd nyugdíjba ment. Egyéniben olimpiai bronzérmes Helsinkiben, csapatban pedig olimpiai bajnok. Szondi Istvánnak hívják.
Hol csöngött? Melyik városban ez a telefon?
Altenstadt. Ez Hessenben van, Frankfurt és Gießen között.
Meglehetősen allround sportembernek ismert meg a világ, és itt tart számon a sporttörténelem is. Majdnem katona lettél, ugye?
Igen.
És ez kötött tulajdonképpen ez a katonai sportákhoz? Mert ugye hadapródiskolába jártál, és ha nem jönnek az oroszok, akkor nyilván magasrangú katonatiszként mentél volna nyugdíjba.
Ennek két oldalával van valószínű, de hogyha az oroszok nem jöttek volna, akkor meg nem mentem volna ki az olimpiára. Nagyon érdekes kérdést tettél föl, mert ennek két oldala van. Mert mindig azt mondom, hogy a dicsőséges Szovjetuniónak, persze ezt a dicsőséges Szovjetuniót az időzőjelbe vedd, azoknak köszönhetjük, hogy tulajdonképpen az olimpián részt vettünk.
Hát 48-ban Londonban is ott voltál.
17. lettem, de utána az jött a fordulat éve, és a vezetőnket, a Csáti Dénes, az 10-százados volt, azt elvitték Recskre, Karácsony Laci az huszárfőhadnagy volt, kirúgták a Honvédelmi Minisztériumból, aztán a Benedek Gábor hadapródiskolás volt, a Benedek Ferenc hadapródiskolás volt, Szondi István hadapródiskolás volt, Hegedűs Ügyes tüzértiszt volt, úgyhogy nem nagyon jól álltunk, és ez mind természetesen akkor az úgynevezett Horthy hadseregnek a tagjai voltunk.
Te az úttörők közé tartozol, mert ugye 52-ben Helsinkiben te voltál az első öttusa olimpiai bajnok csapat tagja, amelyben Benedek Kovácsi Szondi szerepelt.
Igen.
Aztán utána úttörő voltál abban is, hogy 54-ben Budapesten az első világbajnok csapat tagjaként ismertünk és tartottunk számot.
Igen.
Persze nem csak csapatember voltál, mert Helsinkiben volt egy harmadik helyed, 53-ban a világbajnokságban, Santo Domingóban egyéniben ezüstérmes vagy.
Igen.
Tehát nem csak csapatban domborítottál.
Nem. És hát ugye utána Budapesten is harmadik lettem.
55-ben pedig Makolentben volt, ugye a világbajnokság.
Igen.
Akkor szintén világbajnok voltál.
Igen. Majdnem megnyertem. Ha a futásom nincs, hogy a rövid lábaim hosszabbak lettek volna, akkor...
Volt életen... a Német Szövetségi Köztársaság öttusa csapatának kapitánya is.
Igen, 69-70-ben én voltam a...
Ezt hogy nyelték le a németek? Hogy egy idegen, egy jött-ment, már ez idézőjelben mondom, de hát mégiscsak egy külhoni ember a egyes számú szakvezetője az öttusázóknak.
Hát kérlek szépen, hát úgy nyelték le, hogy már akkor vívás volt, már elég jó tanítványaim voltak, úgyhogy... meg itt Hessen tartományban ismertem, úgyhogy elkezdtem az öttusával foglalkozni, és a mostani Nemzetközi Öttusa Szövetségnek az elnöke és tanítványom
Sorman.
Volt. A Sorman, igen. És az Öttusa Szövetségnek, a női Öttusa Szövetségnek a főnöknője, a Hiltrud Mór, ma úgy hívják, hogy Frau Réder, az is a tanítványom volt, úgyhogy így aztán volt valami kis összekötetésem is.
Érdekesen alakult az életed, amikor 56-ban dobbantottál, ugye előbb, jól tudom, hogy pincérként kezdted az életed.
Ez is egy a csodák közé tartozik, mert pár nappal kérlek szépen az forradalom előtt kapok egy telefont, hogy hozzak be, nem tudom, az Andrássy út 60-ba ennyi és ennyi okmánybélyeget, mert kész az útlevelünk a feleségemmel együtt. 5 napra mentünk ki, és hát 50 év lett belőle.
Később aztán a pincérkedés után testnevelő tanár lettél, feltételezem, amikor jól megtanultad már a nyelvet.
Hát ezt a nyelvet, kérlek szépen, ezt nem lehet megtanulni, pláne aki Berecsói falban született. Úgyhogy.
Mondják, hogy az ember a pénzét, a feleségét, a tisztességét is elveszítheti külföldön, de a magyar dialektusát soha.
Azt nem. A nejem az, hogy énekes volt, ő neki a fülébe jobban benne van, de én inkább szemmel tanultam, és a kiejtésemen bizony érzik a Berecsói falu társzólás, vagy a szegrédi.
Aktív pályafutásod végén Frankfurtban a Goethe Egyetemen testnevelő voltál, egy edzőként is dolgoztál. Ma hogy telnek Szondi István olimpiai bajnok napjai?
Nyugalmasan. Már négyszögletes a szemem, annyit nézem a televízión. Pláne most, hogy a nejemnek van ez a kartörése, nem tudjuk elhagyni a lakást, és csak a televíziót nézünk.
De a sporthoz már nem köt semmi.
Most ebben az évben már abba hagytam, mert már minden csontomat, ugye két súlyos operációm volt, két műcsípőm van, úgyhogy mikor a repülőgéppel utazunk valahova, akkor én még mindig zakatolok, amikor már pucérom vagyok, de még mindig zakatolok azon, ahol vizsgálják, hogy van-e nálam fém, mert a csípőmbe
benne van. A fémdetektoron keresztül.
Hallottak már önök a törpenövésűek társaságáról? Nem tudják, mi az? Én is csak akkor hallottam erről először, amikor látogatást tettem egyik olimpiai bajnokunknál, mert hogy ő az egyik alapítója ennek a társaságnak. Alacsony növésű emberek találják meg egymás társaságát, és jól érzik magukat. Olimpiai bajnokunk nyugalmazott szülésznőgyógyász Budapesten. Csapattársa volt Szondi Istvánnak Helsinkiben, 3 évvel később világbajnoki aranyérmes. Kovácsi Aladárnak hívják.
Nekem mindig a sport volt a másodlagos, és a hivatás volt az első. Első éves medikus voltam, amikor olimpiai bajnok lettem. Előtte eszem ágában sem volt, hogy én bármit is a sportért feláldozok, és később sem. Sőt, volt olyan esztendő, hogy kimaradtam világbajnokságról, olimpiai bajnokságról, mert a tanulás, a vizsgák fontosabbak voltak.
Azt mondja, hogy amikor Helsinkiben ott a többiekkel együtt küzdött az első helyért, akkor is inkább az járt az eszében, hogy nem sokára orvos leszek?
Na ne! Hát erről szó sincs, nem. Hát ott nagyon küzdöttünk, és akkor valóban nem ledegett más előttünk, csak az első egy-két nap akkor az volt a jelszavunk, hogy valahogy de jó lenne felkucorodni a dobogóra, akár csak a legalacsonyabb fokára, és aztán evés közben jön meg az étvágy, azt a vége felé már azt mondtuk, ezt meg fogjuk nyerni.
Tulajdonképpen nagyon nagy szenzáció is volt az, hiszen a svédeknek 26 éves veretlenségi sorozatát törte meg ez a magyar csapat.
Na hát ez egy olyan mitosz, amit szeretnék eloszlatni szó.
Nem igaz?
Persze, hogy nem igaz. Nem megtörtük a hegemóniát, hanem mi csináltunk egy hegemóniát, mert mi vagyunk az első csapat, amely olimpiai aranyérmet szerzett. 1952-ben írtak ki első ízben csapatbajnokságot. Előtte nem volt, csak egyéni.
De akkor miért mondják mégis azt, hogy ezért nagy dolog ez az olimpiai bajnoki cím, mert ez a 26 év?
Ez az 50-es éveknek a propagandájához hozzátartozott, hogy íme mi, a szegény, a szerény, kis Magyarország, legyőztük a 300 éve békében és jólétben élő imperialista, kapitalista svédeket, ráadásul akik egy ilyen katonai nemzet, mert ez valóban igaz volt, hogy az olimpián az 53 vagy 54 egyéni indulóból 4 versenyző volt, aki nem katona volt. Ebből 3 magyar, tehát mi nem voltunk katonák. Na most ez valóban egy katonai sportág volt, és mi magyarok voltunk az elsők, akik civilként letörtünk a világ élvonalában.
Érdekes dolog ez a csapat, mert egyedül itthon él ebből a trióból, hiszen Benedek Gábor is és Szondi István is új hazát keresett és választott magának.
Eszem ágában nem volt soha, hogy én úgy mondjam lelépjek. Nagyon jól éreztem magam itt, és én, ha ki is mentem egy világversenyre, én a 7. napon már olyan csillapíthatatlan honvágyat éreztem, holott tudtam, hogy két nap múlva hazautazunk, úgyhogy én belegondoltam magam abban a szituációban, hogy elmenni, elvárni magam mögött mindent, és na nem, szóval ezt én nem tudtam volna megoldani.
Ön nem csak a budapesti mondjuk 89-es vagy 99-es vagy mondjuk 79-es világbajnokságon volt ott, hanem fogta magát és elment más országok ötöse világbajnokságaira is, igaz?
Így van. Jó néhány világversenyen kint voltam valóban, mint turista. Hát persze ez úgy működött, hogy a fiúkkal együtt utaztam mondjuk Mulemba, és úgy mentünk, hogy egy társas busszal, és hát ott velük voltam majd, hogy nem reggeltől estig.
Olimpián járt egyébként azon kívül, hogy sportolóként szerepelt?
Igen, a müncheni olimpián szintén, mint turista.
Sydney nagyon messze van. Elmegy oda?
Nem. Nekem az messze. Szóval az ember, aki megy egy olimpiára, az 52-es olimpián, és jó, akkor ott voltam. És az aranyérem volt a belépője az összes sporteseményre, nem tudom, ez manapság már
nem igazán így működik.
Nem így funkcionál, de hát a finn-magyar barátság, meg hát eleve a magyar melegítő, ami rajtunk volt, és valóban megtettük azt a helyzet, hogy a zsebünkbe volt az aranyérem, és így időnként felmutattuk, és akkor szabad utat mutattak nekünk. Óriási varázsa van ott lenni. Az a hangulat, az a millió, az utolérhetetlen. De én azt tudom már, hogy milyen. Úgyis, mint aktív részvevő, úgyis, mint egyszer, mindössze egyszer voltam kint Müncheni olimpián. Nem, nincs szándékomban, és nem is lenne kedvem. Szóval, hogyha most én azt mondom, hogy meghív engem, menjünk el, hát lehet, hogy meggondolnám, de amúgy nem.
A magyar sporttörténelem legsikeresebb olimpián az első négy aranyérmet Korondi Margit nyerte tornában, Felemás korlátban, Keleti Ágnes torna műszabad gyakorlatban, Csermák József atlétikában, kalapácsvetésben, illetve a férfi öttusa csapat Benedek Gábor, Kovács Aladár, Szondi István összeállításban. Hamarosan a többi 12 aranyérem is szóba kerül, de most rövid időre 1952-ből 2026-ba repülünk.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf, még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Dániában folytatja pályafutását Mark Graf Ákos. Továbbra is fontos az energiatakarékosság, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
Mark Graf Ákos hivatalosan is a Köbenhavn játékosa. Amint azt már napok óta sejthető volt, a dán együttesnél folytatja a 21 éves védő. Az egyszeres magyar válogatott Mark Graf 5 éves szerződést kötött a Köbenhavn együttesével, és akár már csütörtökön Magyarországon mutatkozhat be új klubjában, a Debrecen elleni konferencialiga selejtezőn. Egy rendkívül gólgazdag találkozón 5-2-re nyert a Zalaegerszeg hazai pályán a Paks ellen, a labdarúgó OTP Bankliga második fordulójának záró mérkőzésén, tegnap. A zalaiaknál José Calderón duplázott, míg Skribek Allen 3 gólpasszt is kiosztott. Így már nincs hibátlan csapat az NB1-ben. Fucsovics Márton 2 szedben kikapott, így már az első körben búcsúzott a torontói kemény pályás tenisztornán. A világranglistán 83. helyen álló magyar játékos 6-1-6-2 arányú vereséget szenvedett a francia 59. helyezett Corentin Moutet-től. A hölgyeknél Udvardi Panna 6-2-re elveszítette az első szettet Eva Liss ellen, a másodikat viszont rövidítésben hozta, a döntő felvonásban viszont a német feladta a mérkőzést, így Udvardi jutott tovább. Ellenfele a japán Osaka Naomi lesz a második körben.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Stabilizálódott a helyzet. Továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő azt kérte, hogy az eddig tapasztalt energiatakarékosság, ami napi 6-700 megawatt megtakarítást jelentett, továbbra is tartson ki. Péntekre enyhülést és a Duna felső vízgyűjtő területeire csapadékot jelez a meteorológia. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Forgalom és vízkorlátozást vezettek be Romániában a hőség és a folyók kritikus vízhozama miatt. Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyében is 3 fokú hőségriasztás van érvényben. A 7,5 tonnánál nagyobb gépjárművek a délutáni órákban nem közlekedhetnek az autópályákon. A Körösök vízgyűjtő medencéjében tapasztalt alacsony vízhozam miatt Bihar megyében már 15 településen van érvényben vízkorlátozás. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. A kerékpárszállítás is jelentősen 6,5%-kal növekedett a balatoni vonalakon, ismertette az adatokat a miniszter. Vasárnapi gasztrojárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kirándulóhelyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést, online, valamint a 1358-as telefonszámon.
Közlekedés.
Az M0-as autóút déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon dolgoznak. A 21-es kilométernél a külső sávot zárták le, közel 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. Napközben 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A magyar sporttörténelem legsikeresebb olimpián az első 4 aranyérmet Korondi Margit, Keleti Ágnes, Csermák József, illetve a férfi öttusa csapat szerezte Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondi István összeállításban. Az 5. Hódos Imre birkózó nyerte kötött fogásban 57 kg-ban. A 6. Szilvási Miklós, szintén birkózó, szintén kötött fogásban, csak egy nagyobb súlycsoportban, 73 kilóban. A 7. A sportlövészet 5 alakos sportpisztoly számában, Takács Károly nyerte, aztán jöttek a fantasztikus győzelmek az uszodából, és mi 2026-ban ismét elővesszük az ezredfordulón készült egy évszázad olimpiai aranyérmesei című műsort, amelyet Lantos Gábor vezetett.
Most pedig jöjjenek az úszó lányok, 52-ből, Helsinkiből. Ha figyelik a következő beszélgetéseket, csupa jókedv, csupa mosoly, csupa kacagás. Elsőként Gyenge Valéria, a Helsinki olimpia női 400 méteres gyorsúszásának bajnoka.
Minket olyan mély szálak fűznek össze, és a fiatal éveinket együtt töltöttük, amit nem lehet kitörölni.
Mikor szakadtak el ezek a szálak, amik ennyire összekötötték önöket? Hiszen én csak azt hallottam, hogy a sportuszodának csodálatos hangulata volt. Aztán tulajdonképpen megváltozott az ön élete is többek között.
Hát igen, megváltozott az életem, mert elkerültem most már több mint 40 éve, de azokat az éveket nem lehet elfelejteni, és nem lehet kihagyni, mert együtt nőttünk fel, együtt sírtunk, együtt nevettünk, és nagyon sok élményünk volt eddig. Úgyhogy ha én találkozom például a Katival, akkor...
Szőke Katóról van szó, csak a hallgatóknak mondom.
Igen, a Szőke Katival találkozom, akkor ott hagyom abba a beszélgetést, ahol pár évvel ezelőtt elkezdtük.
Én mindig azon csodálkoztam, hogy önök tulajdonképpen egymás ellen harcoltak, egy úszodában harcoltak egymás között. Manapság talán már elképzelhetetlen lenne, hogy ne legyen ellentét önök között. Voltak viták, voltak veszekedések, vagy pedig mindig ilyen baráti volt a kapcsolat?
Hát ez természetes, ellenfelek voltunk, és voltak dühös napok, és viták, és veszekedések, de az természetes, mert az ember egymás ellen úszott, akkor abban a pillanatban nem a legjobb barátnők voltunk, de elmúlt a verseny, és minden rendben volt.
Ez már a verseny után, vagy pedig kellett hozzá 40 év?
Nem kellett 40 év, ez a verseny után már megtörtént.
Egy picit tessék nekem mesélni arról, hogy tetszik most élni, hol?
Jelenleg Kanadában élek, Torontóban, most 1956 óta, és azóta is ott vagyok. Nagyon sokat járok Budapestre, a családom egy része még itt van, és őket sokat látogatom.
Torontóban egy magyar ember nem volt elveszett akkor, amikor 1956-ban oda került, vagy már akkor sok magyar volt ott?
Sok magyar volt Torontóban, és 56-ban nagyon sokan jöttek ki a akkori mi korosztályunkból, úgyhogy Torontóban vannak kis magyar városok, és magyar utcák, és ilyesmi.
Egyébként Magyarországon lehet tartani a kapcsolatot, tetszik tudni kapcsolatot tartani, tehát gondolok itt arra, hogy újságokat olvasni, esetleg...
Hogyne, vannak magyar könyvtárak, vannak magyar könyvüzletek, van egy állandó magyar rádió, és mindent meg lehet tudni.
Most pedig csobbanjon vízbe a híres 400 méteres női gyorsváltó.
Mind a négy magyar rács hallatlan lelkesedéssel küzdött a győzelemért, és úgy látom, kedves hallgatóink, ha csak valami különösebb hiba nem történik, ezt a győzelmet már tőlünk elvenni nem lehet. Most érinti meg, az 50 méternél a falat Szőke Kató, bravo, most már csak 360-nál tartunk, még 40 méter van hátra, Szőke Kató ragyogóan küzd, most közeledik ismét a medence közepe felé, azonban irgalmatlan nagy hajrát vág ki az amerikai és a holland váltó is, közelednek Szőke Katóhoz, azonban még mindig vagy két testfot választja el őket egymást, már csak ők kettejük között dőlhet el a második hely, az első helyet tőlünk már nem lehet elvenni, kedves hallgatóink, úgy úszik Szőke Kató, mint az előző lányok, mint Novák Ilonka, Novák Éva és Temes Judit, mindannyian minden dicséretet megérdemelnek, Szőke Katót már csak 10 méter választja el a faltól, egy karcsapás, két karcsapás, 3, 4, 5, 6, 7 és a 8. Szőke Kató elsőként ütött be a célba. Megvan tehát a 11. magyar győzelem.
Most pedig jöjjenek a lányok abban a sorrendben, ahogy Helsinkiben úsztak. Elsőként Novák Ilonka.
Csodálatos szép nap volt az. Emlékszem, hogy én voltam a rajtoló ember. Azt mondták, hogy én kapom a legjobban a rajtot. Én indultam. Aztán utánam következett a Temes Judit, ő volt a második, ő váltott engem, azután jött az Éva húgom, és a Szőke Kati volt a finis ember. Köztünk sportbarátság volt, és ezt igazolja az is, hogy a mai napig, ahogy lehet, tartjuk a kapcsolatot, találkozunk egymással. A Szőke Kati időnként Magyarországra látogat, akkor föl szokott hívni, aztán találkozunk, vagy meglátogatja a férjével együtt, a férjemet is, és nagyon jó alkalom a találkozásra mostanában a Hélia, hogy oda mehetünk, és hát persze, akik Magyarországon élnek, azokkal ott sűrűn van alkalmunk találkozni. Igen, miután köztünk 5 év korkülönbség van, tehát az Éva később kezdett úszni, mint én, akkor még csak én voltam egy darabig. De amikor az Éva aztán mellúszásban olyan nagyon nagyszerű eredményeket, világrekordokat ért el, akkor a Novák név az ő Éva nevével kezdődött.
A váltó második tagja dr. Temes Judit volt.
Ez az én számos, de mindesetre a legjellemzőbb, hogy is mondjam, diadalmas kudarcaim, vagy kudarcos diadalmaim egyike, mert olimpiai rekordúszás után lettem 3. az egyéniben, és hát ez egy kis szépségtapasztalat volt, ez az olimpiai aranyérem. Igazán.
Kis szépségtapasztalat, hát azért ez fantasztikus, hogy ez túlzott szerénység azért.
Hát nem, már szóval nézve az a helyzet, hogy én akkor nagyon-nagyon örültem neki, és tényleg nagy elégtételt jelentett a számunkra, hogy tényleg világrekorddal. Nagyon jó eredményt nyertük, azt az, nem csak az aranyérem maga, hanem az eredmény is kiváló volt. Egy kicsit megvigasztalt az egyéni kudarcom miatt, de hát azért így visszatekintve azért valahol mégiscsak fáj nekem az a második aranyérem is egy kicsit.
Milyen volt ez a váltó?
Ezek a váltónak az volt a nagy erénye, hogy mi nagyon tudtunk egymásért küzdeni és egymásért harcolni, az biztos.
Nem akarja azt mondani, hogy örök szerették egymást?
Dehogy, utáltuk egymást, de váltóban egymásért harcoltunk. Van szívan utáltuk egymást. Én hozzá kell tennem, hogy ez most, mert most arra megszűnt, mert a Novák lányokkal nagyon jobban vagyok, az Éva nagyon jó barátom, ahányszor itt a Magyarországon mindig megyünk együtt operában. Kati az teljesen leszakadt ebből a csapatból azáltal, hogy ő kint maradt Amerikában, és kint él, időnként hazajön. Hozzá kell tennem, hogy ő még jobban néz ki, mint én, úgyhogy ez valószínűleg a kaliforniai életkörülményeknek köszönheti, nem utolsó sorban, de mindesetre egyszer tényleg nagyon csinos nő, és ritkán van itthon, úgyhogy amikor megjelenik, akkor mi nagyon örülünk egymásnak, aztán megint szétmegyünk, most így nincs időnk egymást utálni.
Gondolom, hogy annak idején is tulajdonképpen a verseny szülte, hiszen mindenki a győzelemre hajtott.
Persze, hát ebben nem egy személyi ellenszem volt, döntő alapjával érve, kemény versengés volt, ami lényegében ki is hozta abból a csapatból akkor a legjobb képességeket, mert azért az nem mindegy volt, hogy minden szombat-vasárnap volt verseny, és minden szombat-vasárnap egymást vertük keresztül kasul, és mindig az volt a lényeg, hogy ki most kit vert meg.
Érdekes, hogy így viszont hogy lehetett a váltóban egy célért küzdeni?
Egy váltóban egy igazi versenyző, aki egyéniben is produkál, az tuti, hogy a váltóban kiadja a testét, lelkét, az utolsó leeletéig küzd azért a váltóért, mert hát nem, ez egész, ez valami olyasmi, mint egy ína pont ez a váltó.
A harmadik tag Novák Éva.
Örökölni, talán örököltem az édesanyámtól, neki mindig nagyon nagy jó kedélye volt. Fantasztikus, milyen természete volt. Nem kellettek kellemes külső körülmények, megnézett egy gyönyörű naplementést, az sosem mulasztotta el, egy szép virágot, nem kellett se nagy gazdagság, se pedig nagy nyugalom hozzá, mert a 3 gyerekkel nem volt sok nyugalom hozzá. De én azt hiszem, hogy a sport, a zeneszer, szeretete, a sok mindaz, ami szép az életben, hogy az embernek megpróbálja, hogy élvezze és tudja, és a sport nagyon sokat tesz. Én szeretek zongorázni is, és nagyon-nagyon szeretem a zenét. Hát a budapesti opera, hát az egy óriás. Gyerekkorom óta csak nem minden este voltam az operában, annak ellenére, hogy akkor az én generációmban akkor nekem tanulni kellett, úszni, reggel tornázni, és este elmentem operába.
Mi mindenhez ért még, hiszen hát a szakmája ugye orvos, ráadásul itt az előbb megtetszett súgni nekem, hogy szemsebészettel foglalkozik, ami aztán...
Az egy nagyon-nagyon komoly dolog, ahol nem szabad tévedni.
ahol egy millimétert nem remekhet meg a keze.
Tized millimétert, század millimétert nem lehet.
Emellett van zene, emellett van úszás és olimpiai bajnok, szóval mi mindenhez ért még, Éva?
Hát én próbálok mindezt tenni az életből, amit az élet ad, és amit keresni is kell, mert én nekem nagyon nagy az örömem a kis unokámba, annak a mosolyába, és még mindig fenntartom azt a napi energiát, ami az úszás nekem ad. Minden nap megyek a Széchenyibe, vagy a Héliába, vagy a Lukácsba, és úszom, és a budapesti termálvíz, mégis a termálvíz egy olyan kincs, ami Budapestnek van.
És végül a Los Angelesben élő Szőke Kató, a váltó negyedik tagja.
Los Angelesbe élek.
Tehát egy olimpiai városban tetszik élni ezek szerint.
Igen, yeah, abszolút. Egy olimpiai városban, és ha arra gondolok, hogy amikor én kicsi voltam, akkor mondta anyu, hogy amikor az én papám 32-ben olimpiát nyert Los Angelesbe, akkor az amerikaiak azt akarták, mert az én papám egy bizipólozó volt. Azt akarták, hogy maradjon ott, mert az amerikaiak nagyon örültek volna, ha van egy olyan jó bizipólozó. És apu majdnem ott maradt volna, gondolom, de anyu nem akarta, hogy oda költözzön. Képzelj el, akkor én ott születtem volna. Hát nem vicces?
Ez tényleg az élet, mit tud produkálni az élet?
Igen.
Annak idején, amikor eldöntötte, hogy Los Angelesben élje tovább, az egy könnyű döntés volt?
Nem, egyáltalán nem volt könnyű döntés. Az nem volt könnyű döntés, hogy ne éljek Pesten. Igen.
Tetszik emlékezni még arra a pillanatra, amikor végül is biztos lett abban, hogy nem tér Magyarországra vissza?
Én azt hiszem, hogy abban soha nem leszek biztos, hogy nem térek Magyarországra vissza. Én arra a pillanatra emlékszem, amikor elhatároztam, hogy ott maradok Amerikába. Nem tudom, milyen hosszú ideig, de hogy ott maradok. Nagyon emlékszem, és soha nem fogom elfelejteni. Nekem egy nagyon nehéz időszak volt.
Egy váltóban mindig kell, hogy legyen tartalékember. Littomerczki Mária nem úszott a Helsinki döntőben. Az előfutamban igen. Ő is olimpiai bajnok.
Aki az olimpián részt vett, az előfutamban is, például egy vízilabda csapat egyik tagja, nem a döntőben játszott, de valamelyik meccsen játszott már, az valamennyi olimpiai bajnok lett. Ezt a szabályzatot azután később megváltoztatták, de az 52-es olimpikonokra és olimpiai bajnokokra ez még nem vonatkozott. Én a 4x100-as gyorsúszó váltóban úsztam az előfutamba. Tulajdonképpen pillangóúszó voltam, és itt csak ötödikként kerültem be a gyorsúszóváltóba, és az előfutamba úsztam, mert a Temes Juditnak akkor 107-on volt, azt hiszem előfutamja, vagy középfutama, nem tudom, és őt helyettesítettem. Így azután engem is megilletett az aranyérem. Az eredményhirdetésnél a dobogon megkapták négyen az aranyérmet és a diplomát. Én pedig, akik ilyen vízilabdások voltak, vagy focisták, akik nem a döntőbe vettek részt, azok a finn követségre lettek itthon behívva, és ott nyújtották át nekünk az aranyérmet és az olimpiai diplomát.
Azért nem lehetett ez kellemes.
Miért?
Össze lehet ezt hasonlítani azzal, mint a dobogón állni?
Biztos. Egy fokkal jobbnak kellett volna legyek ahhoz, hogy vagy gyorsúszásra kellett volna specializálódnom, ahhoz, hogy én is a gyorsváltóban bekerülhessek.
Amikor ön az előfutamban úszott és jól úszott, akkor nem merült fel utána, hogy ön marad a váltótagja?
Nem, akkor már eldöntött kérdés volt, hogy ki az a négy ember, aki a váltóban úszni fog. Én előtte a világrekordot úszó váltó tagja voltam a moszkvai versenyen, világrekordot úsztunk, és abban a felállásban én voltam a csapattag, úgyhogy meg is van róla a diplomám.
Épp ezért kérdezem, hogy nem merült az fel, hogy...
Nem. Temes abszolút esélyes volt a 100 gyorsra, amit azután egy malőr miatt nem sikerült neki megnyernie.
Tehát ön, amikor ott úszott, akkor tudta azt, hogy ez csak egy egyszeri alkalom, és hogy tulajdonképpen csak egy beugró.
Igen, tisztában voltam vele. Mérlegeltem, hogy ennyit tudok, és én tulajdonképpen nem gyorsúszó vagyok. és ott akkor szükség volt rám, tehát részt vettem.
Irigylem az ön felfogását, mert tudta azt, hogy csak egy beugró embert, és hát soha nem volt önben keserűsége miatt, ahogy mondta, szóval ez irigylésre méltó.
Lehet, hogy jó természetem van. Én így is boldog vagyok, és örülök, hogy sportoltam, örülök ennek az általam elért eredményeknek. Csak egyet sajnálok nagyon, hogy 23 éves koromig Szegeden laktunk, és egy évben csak 3 hónapig volt módomban edzeni, és ezért nagyon sokára jöttem föl, mint úszó.
Néhány éve vezették be nálunk a személyi számrendszert. Az enyém és valamennyi nőtársam még 2-essel kezdődik, a férfiaké 1-essel. Azóta tudom, hogy mi nők e hazában csak vesztesek lehetünk. Mindezek ellenére, bár fiú szerettem volna lenni, boldog vagyok, hogy nőnek születtem. Mert a legcsodálatosabb dolog a világon nagymamának lenni. Székely Éva könyvéből idéztem.
Székely Éva és Novák Éva, az olimpiai bajnokság 2 nagy esélyese, egyszerre rugaszkodott el az medence falától. A 175. méterhez közelednek, amikor újból megjön a közönség hangja, mint az előbb a stafétánál is. Mind a ketten nagy finisbe kezdenek. Székely Éva egy gondolattal, egy hajszállal előbb van, mint Novák Éva. Remekül hajt, remekül küzd, nagyszerűen jön el, mint egy fél testoszni már az előnye, Novák Éva küzd, de Székely még újból és újból erősíteni, újítani tud. Egy testosznyira növelte már előnyét, amikor a buzdításra hallgatva még nagyobb lendülettel veti magát a küzdelembe. Novák Éva már lemaradt, de természetesen biztosan tartja a második helyet, annál nagyobb a küzdelem azonban a harmadik helyért. Ebben a pillanatban ér Székely Éva az úton a falához, és ezzel megnyert a bajnokságot.
Ugye, mit nem láttam szerintem még soha, Éva? Az aranyérmét, az olimpiai aranyérmét, hol van? Hát akkor hadd nézzem meg, mert az az igazság, hogy jártam egy párszor itt, és azt lehet, hogy nem
láttam. Aranyérem, ezt azért vettem. Na most ez szebb, mint az aranyérem. Az az aranyérem.
Igen, hát ez egy, minek kell ezt nevezni? Ez egy...
Szerintem egy rokokó asztal, nem tudom. Ennek az a történet, hogy bementem a bizományba, ugye nem akartam az aranyérmet. Hát van még egy zsák kínoszt. El van éremmel a spejzba, mert nem tudom hova rakni. És mondtam, hogy szeretnék, és bemegyek a bizományba, és megláttam ezt az asztalt. És nem volt nálam elég pénz. És leültettem szegény anyukámat a körúton, és elmentem a Németvölgyi útra, mert annyira kellett nekem ez az asztal. Úgyhogy, ha nagyon rossz kedvem van, akkor ezt nézem, mert az asztal külön gyönyörűség, meg az érem külön. És akkor mindig azt mondom, hogy le vagytok difütyülve, ezt már nem vehetitek el, és akkor megnyugszom, és rám jön a jó kedv.
Hát ezt nem csodálom egyébként, hogyha az aranyéremre néz, akkor valami föl sejlik azokból az időkből. Tehát mondjuk 1952-ből 1956-ból.
Megmondom, ezt el szoktam mondani.
Jó.
Német iskolába jártam, és Karl May könyveken nőttem fel. Indián, meg hindú mániás vagyok. De főleg indián. Kívülről tudom még most is. És az indiánoknak volt egy mondásuk, hogy az az igazi varázsló, aki megvalósítja az álmait. Na most, hogy engem így szeretett a Jóisten, vagy a gondviselés, vagy a sors, vagy amit akar, mert valami biztos, hogy 9 éves koromban megálmodtam valamit, és ez az álmom kézzel fogható valósággá vált. Na most ez a legritkább dolog, hogy most ez mindig eszembe jut, mikor mérgelődöm ezen, vagy azon, vagy amazon, akkor mindig azt mondom magamba, hogy mit mérgelődsz, mikor a legnagyobb betegségekből nem lettél kiszolgáltatott, kaptál egy ilyen családot, amilyen a szüleim voltak, egy ilyen családot, amilyen a gyerekem, meg az unokám, és még el is érted az életbe, amit akartál, hát fogd be a szádat.
Az 1952-es Helsinki olimpián a magyar aranyak ebben a sorrendben születtek. Először Korondi Margit, Torna, Felemás Kollát. A második Keleti Ágnes, Torna, műszabad gyakorlat, ma Talajnak mondanánk. Harmadik Csermák József, atlétika, kalapácsvetés. Negyedik a férfi öttusa csapat, Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondi István összetételben. Ötödik Hódos Imre, birkózó. Hatodik Szilvási Miklós, birkózó. 7. Takács Károly sportlövészetben, 8. Szőke Kató úszás, 100 méter gyorson, a 9. aranyérmet Székely Éva szerezte szintén úszásban 200 méter mellen. A 10. aranyérem tulajdonosa Berceli Tibor, Gerevics Aladár, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál, Pap Bertalan és Rajcsányi László, vagyis a férfi kardcsapat, amely azokban az évtizedekben verhetetlen volt az olimpiákon. A 11. aranyérmet 400 méteres női gyorsváltóban szerezte Magyarország, Novák Ilona, Temes Judit, Novák Éva és Szőke Kató volt a döntőben, míg az előfutamban úszott Litomerický Mária is. A 12. aranyérmet Kovács Pál jegyezte vívásban, kardban, a 13-at pedig Gyenge Valéria 400 gyorson úszásban, és még 3 aranyéremmel vagyunk adósak. Illetve még nem idéztük a magyar sport egyik legnagyobb egyéniségének, Kárpáti Rudolfnak az alakját, úgyhogy tudunk érdekes dolgokat kínálni a következő percekben is, úgyhogy ne csaharják el a sávváltó gombot.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Ott 1920-ban született Kárpáti Rudolf, 1948-ban és 1952-ben, 56-ban és 1960-ban is olimpiai aranyérmet vehetett át a magyar kart csapat tagjaként, míg 56-ban és 60-ban egyéniben is bajnok lett. Nem sokkal az egy évszázad olimpiai aranyérmesei című műsor elkészítése előtt, vagyis 1999-ben halt meg, de emléke minden magyar sportrajongóban örökké él.
A zene, Chopin zenéje, a zene és a vívás, Kárpáti Rudolf. E két fogalmat az ő neve köti össze. 6-szoros olimpiai bajnok. 48-ban Londonban, 52-ben Helsinkiben, 56-ban Melbourneben és 60-ban Rómában. Csapattagként olimpiai bajnok, de 56-ban és 60-ban még az egyéni olimpiai bajnoki címet is megszerezte.
Minden olimpián vagy világbajnokságon sok alkalom kínálkozott a muzsika hallgatására. Most ha 2-3 órára ki tudtam kapcsolódni a muzsika hallgatásával ebből a állandó és permanens idegfeszültségből, akkor az már elegendő volt, hogy a figyelmem föllazuljon, hogy én holnap után, vagy éppen holnap előnyben legyek, azzal a, tegyük fel, ugyanolyan képességű versenyzőtársammal szemben, akinek ez a kis kikapcsolódása nem adódott. Ez az a bizonyos pillanatnyi diszpozíció vagy indiszpozíció kérdése.
Mért fel erődet? Kárpáti Rudolf, gondolom, sűrűn fölmérte.
A versenyzői pályafutásom során azért arra törekedtem, hogy irreális célokat ne tűzzek ki magam elé. Ez azt jelentette, hogy amikor még nem értem el azt a technikai felkészültséget, nem volt meg az a technikai repertoárom, ami a vívásban igen lényeges, hiszen 25-30 olyan elemet kell tudni, amit az embert álmából fölébresztik, akkor is reflexzerűen végrehajtsa. Nos, ameddig ez nem volt teljes, addig én csak bizonyos fokig tudtam taktikázni. Később, mikor úgy éreztem, hogy a technikai elemeik birtokában vagyok, akkor már nagyon eltökélten és nagyon nagy elszántsággal készültem egy-egy versenyre, és hát az köztudat volt, hogy én nem ismertem feladat mérkőzést. A vívás tudva lévő, hogy sokszor hosszú percekig kell előkészíteni egy-egy akciót, és ezek az előkészített akciók, ami 2-3 perc látszólag, vagy hallhatólag nem nagy idő, de amikor egy ellenfélnek a szellemi és fizikai reakciójára kell számítani, akkor ez a 2-3 perc, ez igen nagy szellemi megterhelést jelent, ami végül is egy tized másodperces cselekvésben fejeződik ki. Ez volt például ebben az ominózus mérkőzésen Rómában 960-ban, ami az utolsó olimpiai bajnokságomat is jelentette egyben. Hát bizony 14 perc, amit ott a döntő találatért vívtunk, az 14 évet jelentett.
Itt most már kockáztatni kell véleményem szerint, persze ezt innen föntről így ítélem meg. Lehet, hogy ők ott egymással szemben közvetlen közelről másként látják a dolgot. Jóvá, Rudi! A támadás, védés, visszavágás után Rudié a találat, tehát 3-3 kiegyenlített Kárpáti. Ez az asszó, ez a győzelem olimpiai bajnokságot jelenthet. Jaj, de jó lenne, jaj, de érdekes, szép lenne, hogyha most sikerülne megszereznie, kezébe kaparintani a vezetést. 4-4-re egészítették ki a táblát. Hát ezen a döntőn még ilyen nem fordult elő. Tehát időhatárig vívtak. egy találat, egyetlen egy találat döntheti el azonnal Kárpáti javára az olimpiai bajnokságot, vagy pedig úgy, hogy a lengyel jóvoltából egy bonyolult holtverseny alakul ki. Norudi, Norudi, úgy, ahogy megszoktuk tőle, nyugodtan, nyugodtan lengedi kardját egészen mélyre, majdnem a pásztot éri, és onnan gyorsan fölemelni, és aztán egy csel után támadni. Ezt szeretnénk látni, Rudi! Rudi jól véd, egy csatoktatás, hely, de rövid, voltam, lengyeli, aztán találat, nagyszerű, Rudi! Felitta a találatot a lengyel testére, a lengyel hasára, és most a magyar tábor boldogságban.
Kárpáti Rudolf a kard csapat tagjaként 1952-ben a 10. aranyérem megszületésében vállalt nagy szerepet, ez július 30-án volt. Aztán augusztus 2-án az olimpia gyakorlatilag zárónapján is szerzett még hazánk 3 bajnoki címet, ráadásul 3 klasszikus sportban. Időrendi sorrendben haladva a vízilabdázóké volt a Helsinki 14. arany. A következőkben 3 olyan bajnok emlékszik abból a csapatból, akiknek szerencsére a hangját megőrizte a magnószalag, illetve egy 4. olimpiai bajnok is szót kap ebben az összeállításban, de ő tornában lett aranyérmes 4 évvel később. Hogy miért került ebbe a blogba? Kiderül.
Másik Los Angelesben élő olimpiai bajnokunk Martin Miklós, vízilabdázó, aki művészettörténésznek készült, és közben Budapesten franciául, olaszul, németül és latinul is megtanult. Ma már angolul is beszél, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy nyelvzseni. Los Angelesben él, egy uszoda menedzselésével is foglalkozik, és franciát tanít Amerikában.
A Melbourne-i olimpia után, mint egy csapat jöttünk át, és utána zöme a csapatnak itt maradt. Okay. Művészettörténész voltam otthon, megvolt a diplomám, kijöttem Amerikába, kaptam egy ösztöndíjat, és felfedeztem, hogy a művészettörténetük itt teljesen más, mint Európában. Kétségbe esve leültem egy asztalhoz a kafetériába ebédelni. Az interjú után mellettem ült egy francia szival, elkezdtünk franciául beszélgetni, azt mondja, miért nem tanít franciát? Így kezdtem franciát tanítani.
Ön 21 évesen nyert olimpiai bajnokságot, van olyan, aki 20 évet vár arra, hogy egyáltalán eljusson egy olimpiára. Ez miből adódott? Abból, hogy nagyon tehetséges volt, nagyon szorgalmas volt, vagy ez is a szerencse, mint annyi minden más?
Mindezt összevetve plusz a szerencse.
Milyen volt az a csapat? Egy kicsit be tudná nekünk mutatni az 1952-es csapatot?
Egy kombinációja volt a tapasztalt játékosoknak és a fiatal vér, Kárpáti, Bolvári, Martin, mi akkor kerültünk be. Az első nagy meccsünk Svédország volt, és fogalmunk nem volt, hogy milyen jók vagyunk. És lemostuk a svédeket. Pedig akkor jó csapatuk volt. Úgyhogy jó volt a csapat Helsinkibe. És utána minden meccsel csak jobb lett.
Önöknek volt egy olyan edzőjük, mint Rajki Béla, akinek a neve szent a mai napig is az uszodák környékén.
Kitűnő szakember volt, és plusz egy nagyon intelligens ember volt. Ez egy nagyon jó kombináció. Sok edzőt ismerek, aki kiváló szakember, de nem lángész. Rajki Béla egy értelmes, intelligens, diplomatikus ember volt. Ez sokat jelent.
Melyik csapatnak volt ön a tagja?
Úgy hívták, hogy Neményi Madis. Egy nagyon klassz ifi csapatunk volt, verhetetlenek voltunk. Mikor abból, hogy úgy mondjam, kinőttem, akkor a Fradiba mentem, és világéletembe fradista maradtam. Noha a Dózsába fejeztem be a karrieremet.
Önnek családi kapcsolata is van például a magyar sporttal, a vízilabdával.
Igen, de sajnos az öcsémmel nem tartjuk nagyon közeli kapcsolatot.
Vízipólót mikor látott egyébként utoljára, tehát Amerikában jár vízipóló meccsre?
Nem, szerintem a mai vízipóló teljesen érdektelen. Az utolsó jó vízipólót láttam Mexikóban, amikor az öcsém vezette a meccseket a fiatalok világbajnokságán. Kis anekdóta, amikor először hazamentem Magyarországon, lementem a csasziba, és egy kapusztak, egy volt haverom, a Gorillés edzett. Mondja, beszállsz?
Beszálltam. A legrosszabb pozícióba betettek, és a kapus nagyon jó lehetett, mert leszippantotta a lövéseimet, mint egy legyet. Nem tudtam belőni, úgyhogy elkezdtem bal kézzel csavart ejtést. Az bemegy, ha jól csinálja az ember, kapus nem tud mit csinálni. Kétszer, háromszor fejtettem neki, kijött a kapuból, azt mondja, nem tudom ki vagy, de ezek, rámutatott a többi játékosra, ezek beejtik egyszer, beejtik kétszer, de háromszor...
Ez nekem egy büszkeség, hogy tulajdonképpen mi vagyunk az egyedüli magyar olimpiai bajnok házaspár. Mert nincsen magyar, a többiek elváltak. Elváltak, de mi vagyunk.
Én vagyok egy kosz, te pedig vagy egy nyilas. Jó párosítás. Az egyik az a keménység, a másik a lágyság. A kosz az, aki időnként az asztalra csap, és hát ennek így kell lenni, nem? Igen, és akkor a nyilas az pedig hát rábólogat, ugye?
De azt szokták mondani, hogy a nyilas az egy szerencsés csillagzat tulajdonképpen,
szerintem is, szerintem is. Én is úgy látom, hogy a Butyko nagyon szerencsés. Hát az, hogy hát én 40 évig kibírtam mellett.
Van olyan nap, amikor te nem vagy uszodában egyáltalán?
Itt vagyok kecstörtök szombat vasárnap, és hétfőszert a pénteken pedig olyan helyre megyek, ahol labdázni tudok.
Nem mondod komolyan, hogy még beszállsz és játszol a srácokkal?
De aki hajlandó passzolgatni velem, vagy mondok, hogy hát hogy csinálod ezt a lövő technikát, ez jó volt? Azt mondja, hát nem volt jó, de mi a hiba, mester? És akkor esetleg megmutatom nekik, hogy mi a hiba. Nagyon szóval labdával nem lehet unatkozni, Lacikám.
Ön otthon szóhoz tud jutni egyáltalán?
Meg kell mondjam, nem nagyon. Ezért én mindig visszafogottabb vagyok. Hát időnként aztán, ha összejövök a barátnőkkel, vagy a kolléganőkkel, akkor ott jól kibeszéljük magunkat, női szokás szerint, de hát egy férfi mellett, hát hallotta.
Igen, hát meglehetősen nehéz szerintem Butyko bátyám mellett szót kapni.
Mire hazaír, addigra teljesen kimerül. Úgyhogy otthon már pihenéssel tölti az idejét. Tehát én egy megértő feleség vagyok, és hagyom pihenni.
Sportember vagy. Ez a nagy lényeges, aki mögött mégiscsak négy olimpia van, amit végig küzdöttél. Ez az Olginak a nagy előnye. De ő ebben olyan szerény mindig, hogy az szétület, érted? Ha én lettem volna négy olimpián, mint versenyző, te képzeld el, hogy micsoda izét, gluárt fontam volna a fejem fölé, de hát azt mondják, hogy nekem ez jól áll, érted? Hogy
na most ez a kettő se kevés, várjál.
Azért nem kevés, mert itt is megint egy sztori, mert 31 éves koromra került ki emiatt a világháború miatt Londonba, és akkor van egy fénykép ott, hogy lesújtva állok a dobogon a második hely, elvesztettük az olimpiát. Eszembe jutott, jó Isten, Butyko, még négy évet harcolni, és akkor jött föl ez a Markovics gyarmati, bolvári, kárpáti, jenei, fiatal garnitúra, vízvári. Hú, hogy fogom én itt megállni a helyemet, és négy évet kellett végigvinni.
Mikor összefutottunk, akkor egy fényképet mutatott nekem Butyko bátyám. Nekem meglepetés volt a fénykép, de hát állítólag önnek is.
Hát csak annyi volt meglepetés, hogy nagyon gyűröttnek látta. Ezek szerint a férjem állandóan magánál hordja. Titokban tartja.
Ez a fénykép, ez nem minden nap. Tessék elmondani, hogy mit ábrázol tulajdonképpen, és hol készült egyáltalán a fotó?
A fénykép 52-es Helsinki olimpián, és pontosan a tengerparton az olimpiai edzőtáborunkba készült, amikor a Butyko nekem udvarolt. És az olimpia után hazajöttünk, és februárban meg is volt az esküvőnk. Tehát ez az első szerelmes pillanatokat és napokat ábrázolt, ami azóta is tart.
Csinált ezt a fényképet, azt tudom?
Sárosi, nem? Igen, a Sárosi.
Igába, és valami bokorból vett le minket.
Nagy szokása volt különben a Sárosinak, hogy járkált, cserkészkedett jobbra-balra, és figyelte, hogy mi megy a tengerparton a pihenő időbe. Tehát ez abszolút szép kis kép, nem? Ebbe igazán semmi nincsen. Butyko kedvesen átölel.
Meg akartalak csókolni, és te elhúztad magadat. Hát ez egy elhúzott figura.
Igen, ez valóban így van. De talán ennek köszönhető, hogy az ilyen sokáig tartott. Most már immár 40 valamennyi éve.
Amikor kitetszett menni az olimpiára 1952-ben, akkor már ismerték egymást?
Hát ismertük egymást, mert előtte a Margit szigeten volt nekünk edzőtábor, a női tornászok ott táboroztak, és oda jártunk ebédelni, és ott mindig edzés után átmentünk úszni, és beültünk a meleg vízbe, és a vízilabdázók is ugyanazt csinálták, és akkor ott alakulgattak ilyen kis szimpatikus párok, a tornászlányok vízilabdázók között, és akkor a Butykó is úgy láttam ott kicsit körbejárkált körülöttem, de hát különösen nem bennem figyeltem föl, mert hát bizonyos fokig másfele voltam egy kicsit lekötve, és aztán Helsinkibe ott csak jött, mindig felfütyültek a fiúk, a lányok ablaka felé, hogy na mindig valamelyik kidugta a fejét, hogy na szaladjál, téged keresnek. Aztán hazajöttünk, és volt egy ilyen közös összejövetel a parlamentben, utána egy hajókirándulás, és hát tulajdonképpen ott kezdődött ez a komolyabb udvarlási hullám, ami aztán februárban házassággal fejeződött be.
Kollégám Török László egy összetört széket hozott ki a szobájából. Csodálkoztam is, mi történt. Aztán azt mondta, itt volt egy olimpiai bajnok, és ráült erre a székre. Hát ez nem a gyártókat dicséri, kérem szépen. Vízvári Györgyről beszélek, aki nyugalmazott rendőrtiszt, 25-szörös válogatott, 1954-ben Európa bajnok. A hatalmas fizikumú hátvéd az újpesti Dózsa gárdájával az 50-es évek első felében 4-szer nyert magyar bajnokságot, de hát ami ennél sokkal, de sokkal fontosabb, tagja volt az 52-es olimpián, első helyen végzett magyar vízilabda válogatottnak, és hozott magával egy képet is.
Nézegettük itt a régi évkönyveket, és nem igazán találtam erről a Helsinki olimpiai bajnok csapatról fényképeket. Milyennek azok?
Ezt én ma már nem tudom megmagyarázni, de tényleg viszonylag nagyon kevés kép készült róluk, mint csapatról. Úgy egyéni amatőr felvételek vannak, de csapat nem futtattak akkor annyira bennünket a fotósok. Nem tudom, lehet, hogy nem bíztak még bennünk.
Pedig az ember azt gondolná, hogy magyar szempontból azelőtt, azóta is a legeredményesebb olimpia, hogy itt a tenyerükön hordták az olimpiai aranyérmeseket.
Hordtak bennünket, avval nem volt baj, de úgy látszik, hogy a sajtó nem ránk volt felkészülve. Fel voltak készítve azokra a nagy csapatokra, akik 100%-osak voltak, és avval, hogy a londoni olimpia nem sikerült. Úgy látszik, hogy nem voltak éhesek ránk. Ma meg már a vízcsapból is, ami képnek, hála Istennek, ennek a sportágnak a képe folyik.
Én otthon keresgettem a könyvek között, és látod, egyet tudtam elhozni magammal, amiben ugyancsak ott van a fotótok, a fényképetek, hát összehasonlítjuk azt, amit te hoztál, meg ami itt van az én könyvembe. Szóval ki kicsoda?
Itt van Gyarmati Dezső.
Őt azért meg lehetne ismerni talán.
Mert tényleg ő viszonylag, hát mert ő vigyáz magára. A napokban meg voltam döbbenve, amikor megláttam televízióban, hogy még a grimasza is ugyanolyan. 72 éves. Mondhatom a neveket?
Persze.
Hát itt vagyok én, 71. Hát ezt nem ismersz, hogy a Dezső még a mai nap is aktív a szövetségben mindenhol. Hát ő él, hal, ő azt hiszem, hogy olyan börtönnek érezni, hogyha nem mehetne le úszatában veszekedni, mérgelődni. Ez az élete.
Éppen, hogyha már itt tartunk, ugye a tavalyi évben még a Fradinál besegített, és pont neki mondtam, hogy szükséged van, egy vesztes meccs után, szükséged van neked erre, hogy itt izgasd magad? És akkor megesküdött a malagai szentszínű, hogy nem csinál, azt a következő évre ugyanúgy leült a padra.
Ez ugyanez volt, hogy megkérdeztem akkor, amikor tavaly volt, ez egy ilyen hármas váltás volt a Fradiba. És ugyanez, szóra ezt kérdeztem, hogy mi a nyavajának van neked szükséged még erre? És mondja, tökéletesen igazad van, de nem akarok megdögleni. A Bolvári Toncsi, azt hiszem kétszer volt válogatott kapitány, ő most 66 éves.
Szálfa egyenes termete van, én azt mondom, hogy napra pontosan tudom, mert szeptember 15-én találkoztunk, pontosan egy év az a 2000-es olimpia kezdete előtt, és hát én megdöbbentem, hogy milyen friss, milyen fiatalos, fantasztikus.
Iriglésre méltó, remekül néz ki, jó hangulatban van, hogy az ördögbe csinálja, nem tudom, de ő lehet, hogy biztos, hogy azért, mert nem nagyon járna úszatában. Kardai Pierre. Ő jár le úszodába, ő eszi a vasas sanyarú kenyerét, akkor itt van a Markovics Kálmán. Hát ő 32-es, tehát végeredményben most 67 éves. Kárpáti Gyuri Károly ne beszéljünk. Sajnos az egészségi állapota neki nem, mert a szívével operálták tavaly 60 éves korában. Szegény Szívós Pista, ő volt én nekem példaképem, mert én rengeteget játszottam ellene mérkőzéseken. Ő vele élmény volt játszani, vagy technikás játékos volt, és soha én nem emlékszem arra, hogy verekedett volna bárkivel is. Pistával a szószós értelemben szépségdíjas meccseket lehetett játszani, mert arra lehetett koncentrálni, hogy hogy vegyem el tőle a labdát, vagy hogy játszon ő át engem, annélkül, hogy valami megálljon. Tudni, ha nem állt meg az a technikának, ez a baj a mai játéknak, hogy agyonfütyülik, leáll, tehát egyszerűen nincs mód, újra el kell kezdeni az egészet. A Pistában azóta nagyszerű, hogy egy ilyen tudat alatt felépített sorozatot csinált, és ő azért nem verekedett, mert arra figyelt, hogy azt tudja végrehajtani, még ha kapott is néhány pofot, mert azért őt ütötték szépen. De abban nem törődött, nem avval törődött, hogy hogy adja vissza, hanem azt, hogy hogy tudja befejezni ennek dacára. És úgy lőtte a gólokat, hogy még az ellenfél is tapsra fakadt, olyan volt.
Egyébként a győztes vízilabda válogatott tagja a következők voltak ABC sorrendben: Antal Róbert, Bolvári Antal, Fábián Dezső, Gyarmati Dezső, Hasznos István, Jenei László, Kárpáti György, Lemhényi Dezső, Markovics Kálmán, Martin Miklós, Szittya Károly, Szívós István és Vízvári György. És akkor mindjárt mondok egy másik névsort is, ők is ugyanezen a napon lettek olimpiai bajnokok, amikor a pólósok egy rövid ideig gondolkozhatnak rajta, hogy kikről lesz szó, de szerintem már most mindenki tudja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1952. augusztus 2-án a magyar vízilabda válogatottunk kívül egy másik csapatsportban is aranyérmes lett Magyarország. A következők vehették át a legfényesebb medáliát: Bozsik József, Budai Kettő László, Buzánszki Jenő, Csordás Lajos, Cibor Zoltán, Dalnoki Jenő, Grosics Gyula, Hidegkúti Nándor, Kocsis Sándor, Kovács Egy Imre, Lantos Mihály, Lórán Gyula, Palotás Péter, Puskás Ferenc és Zakariás József. Hát nyilván mindenki kitalálta, a foci válogatottról van szó. Talán Csordás Lajos, esetleg Kovács Egy Imre, illetve Dalnoki Jenő neve jelent kisebb meglepetést, mert őket nem azonosítjuk feltétlenül a klasszikus aranycsapat kerettel, ezért is volt érdekes Dalnoki Jenő negyed századdal ezelőtti visszaemlékezése erre az 52-es olimpiára, melyen a válogatott egy Románia elleni, szinte háborúnak is beillő összecsapással kezdett.
Ez egyik legnehezebb meccsünk volt, Perényi, a Surú, Sárközi, sok volt olyan, aki jobban beszélt magyarul, mint mi. A magyarok voltak, román színekbe játszottak. Első fél időben Budainak eltörték a lábát. Már nem emlékszem, mert nem úgy tört, hiszem, a lábúját, akkor csere nem volt, és állt kinn a szélen, és hát tulajdonképpen 10 emberre fogyatkoztunk. Szóval nagyon biztatni engem nem kellett, hogy mit csináljak. Latusev vezette a meccset, Turkuba volt. Ez a Latusev, mikor ugye egy olyan összecsapás volt, nem akármilyen volt, mert utána a Perényit levitték a pályáról. Ez volt a híres Pecsovszki, ez olyan volt, mint nálunk a Puskás, körülbelül tudásba is. Hát szobra van neki Nagyváradon a stadion előtt. És a Latusev adatalat hozzám, és így a szemét így meghúzta, hogy hát látta, hogy én mit csináltam.
Milyen volt a hangulat belülről, hiszen ugye sok magyar játszott a román csapatban is. Voltak-e úgynevezett beszólások?
Ajaj, hát én ilyen kisgyerek voltam, öregekhez, ezek már megjárták a hadakutyát, hát én mint egy ifjú titán voltam ott. De hát a Lóránt volt, ugye a nagyváradi, azonnal jött, és miket beszéltek ott, meg miket mondtak egymással.
Miket mondtak?
Hát ott nem akarom itt elmondani, a nyomdafestéket nem tűr, de igenis a Lóránt is aztán szépen osztotta őket, meg hát mindegyikünk, a Bozsik is. Aki tudott keménykedni, az nagyon odaléptünk, mert ők sokkal durvábban játszottak, vagy hogy mondjam, nem akarom mondani, hogy durván, erőszakosabban játszottak, és ők mindenáron tovább akartak jutni. Mi is. És hát azért mi nálunk jobb játékosok voltak. Rosics, Dalnoki, Lóránt, Lantos, Kovács Imre, Bozsik, Budai Kocsis, Hidegkuti, Puskás Cibor. Finországban ottani emi úgy hívták azt a részt, mert akkor a keleti szektor, meg a nyugati sportolók két különböző táborba voltak. Micsoda nagy élmény volt nekem, hogy a Zatopek, ahol én emelgettem, meg tréningeztem, a Zatopek futott körbe, elmentem nézni a tornázokat, ott a Csukarin. A keleti szektor akkor nagyon erős volt. Ki sem mehettünk a táborból, mi mellettünk ávósok voltak.
Tehát itthonról is vigyázták a csapatot.
Mert ott voltak velünk, aztán ottan tették magukat jobbra-balra. Azt rögtük, mikor ugye hát vittek ki különböző versenyekre, ha nem volt nekünk meccsünk, vagy nem tréningeztünk, akkor kivittek a stadionba. Hát ez egy élmény volt. És akkor úgy csinálták, hogy ezek a ávósok, akik mellénk be voltak osztva, ezek úgy voltak beosztva, hogy diszkoszvető, meg gerelyhajító. Ott ültek közöttünk, mert mindig ugye ott voltak, és akkor bemondta a bemondó, hogy Magyarországról Kovács diszkoszvető jöjjön a megvisztó. Így voltak benevezve.
Milyen jutalommal részesült az olimpiai aranyérem után?
Olimpiai aranyérem után én 12 ezer forintot kaptam. Én nem is vehettem föl, hanem itt van az írás. A édesanyám ugye 20 éves vehette csak föl, én meg nem voltam még 20 éves, és a édesanyám adott, hogy igenis fölvehetem a 12 ezer forintot.
Mi lett a sorsa ennek a 12 ezer forintnak? Mire volt az akkor elég? Mi lett belőle?
Egy konyhabútort, egy szép konyhabútort akartam venni a lakásba, de hogy mi lett a sorsa, nem tudom, mindent elvettek tőlünk. Hát szóval még konyhabútorunk se volt, hát mint a lábasok se voltak, mert államosítottak, és az égvilágon mindent elvittek. Ugye itt mellettünk volt édesapámnak ez a pékműhelye, mi tőlünk mindent elvittek. Ki is akarták telepíteni a szüleimet, és hát valamelyik okosnak eszébe jutott, hogy hát most jön haza, és olimpiai bajnok is nem találja itt onnan, nem mit tudom én, Nyíregyházán egy juhakolba.
Dalnoki Jenő elsőként az 1952-es olimpia magyar-román mérkőzéséről beszélt. Most csapattársa következik, a vidéki válogatott, így is nevezték Buzánszky Jenőt, aki dorogiként szintén az olimpiai bajnokságig vitte.
Aranycsapatnak az igazi megmérettetése az először Helsinkiben volt az olimpián, hiszen akkor az olimpián még nem az volt, hogy olyan játékosok mehetnek oda, akik nem tudom én valamikor játszottak az előző világbajnokságon, hiszen a jugoszlávoktól kezdve az oroszokig, a svédek, akik 48-ban megnyerték az olimpián, sem mint teljes válogatottal vonultak fel. És hát nekünk ezeket kellett legyőzni, és én azt hiszem, hogy ezen az olimpiai bajnokságon olyan eredmény a csapat. Hát most csak a svédeket ugye 6-0-ra megvertük, a törököket 7-1-re, olaszokat 3-0-ra, 2-0-ra, a jugoszlávokat a döntőbe, amelyeket hát felfigyelte a közvélemény, a világ ahhoz, hogy hát létezik egy magyar futball, egy magyar iskola, és hát csak a Victorio Pozzót akarom idézni, aki azt mondta, hogy a svéd mérkőzés után, hogy kár, hogy vége van a mérkőzésnek, mert ezt élete végig elnézni ezt a futballt, amit a magyarok játszottak. Tehát ez volt a meg alapozója a magyar labdarúgás és az aranycsapatnak az első sikere. Aranycsapat, ez a név, hát ez se nem a olimpián, se nem a világbajnokságon, 6-3-as Wembley győzelem után alapozódott meg, és én váltig állíthatom, és nyugodt lélekkel, hogy a világon a 6-3-ra emlékezik mindenki, és a magyar futballt ezen keresztül tartja számon.
Az olimpia az nagyon sikeres olimpiája volt a magyar sportnak, a legsikeresebb 16 aranyéremmel. A hangulat az milyen volt? Önök például mennyi időt tettek kint a Helsinki-ben, végig kint voltak?
Hát kint voltunk, mert hát ugye milyenké volt végső fokon a 15-dik, utána már csak a paplaci jött, amelyiknek kiszorkultuk a 16-dikat. Hát végig mi ott voltunk elejétől kezdve, hiszen selejtező mérkőzése. Én azt hiszem, hogy egy olyan hangulat, ami az olimpián van, hát ugye akkor volt ottáni emébe egy olimpiai falu, ahol nem csak a magyarok, hanem hát még általában a szocialista országok is ott voltak.
Külön volt a szocialista blokk és a nem szocialista?
Hát én mondjuk nem emlékszem így 100%-ig rá, de azt tudom, hogy a szovjetektől kezdve a csehek ott voltak, erre emlékszem világosan. Hát még annyit is, hogy a Nina Dumbadzenek, az akkori diszkoszvezető bajnoknak, mivel ráértünk, ugye kimentünk az edzőpályára, és dobáltuk vissza a diszkoszt, hogy hát minél többször tudja szórni. Tehát egy nagyon jó családi élet volt. A magyarok ugye reggel, ha valaki ment versenyre, akkor na, mész versenyre, drukkoltunk neki, jött vissza, na, mi volt, hogy volt mindig. Hát egy euforikus hangulat, ami csak kívánni tudok minden magyar sportolónak, hogy ezért érdemes futballozni, hogy ilyen légkörben, ilyen hangulatban, és ha még elér a dobogó legmagasabb fokán, akkor pedig mondhatja, hogy köszönöm élet áldomásidat, jó mulatság, férfi munka volt.
Megvan az olimpiai aranyérem?
Hát én azt hiszem, hogy lehet, hogy a sírba, és ha még lesz annyi erőm, akkor magammal viszem, de hát az természetes. Hát
én ott van dorogon?
Ott a persze, hát a vitrínbe, nyílt, jó helyen is van, de én azt hiszem...
Szokta nézeketni?
Hát, sőt, megmutatom mindenkinek nagy büszkeséggel is, ugye ott van a előszobában mindjárt a oklevél is, amit adtak
róla, a diplomai.
Jalkapalló címletű diploma, és én azt hiszem, hogy erre minden magyar ember büszke lehet, akinek olimpia aranyérme van, és büszkékedjen és mutogassa.
Helsinkiben az utolsó olimpiai bajnoki címet a 16-at Papp László nyerte. A 15-et a labdarúgó válogatott. Következzen most abból a csapatból a Fekete Párduc, aki 3 világbajnokságon szerepelt. Azt is mondták róla, hogy mintegy negyedik hátvédként irányította a védelmet. Hallgassák Grosics Gyulát.
Egy nagyon nehéz mérkőzéssel kezdtünk Turkuban, a románok ellen.
Nagyon durva meccs volt, ugye?
Igen, hát először is rásütöttek egy bélyegét arra a találkozóra, az a közismert román-magyar konfliktus helyzet, ami ugye elsősorban Erdélyből adódik. Nagyon sok magyar játékos is játszott az akkor román csapatban. Gondolom, ők azt akarták azon a találkozón bebizonyítani, hogy ők nem a magyar csapatban szerepelnek, hanem finoman kifejezve a dolgokat. Nagyon kemény mérkőzés volt, Latüsev vezette a találkozót, és nem tudta kézben tartani a mérkőzést. A vége felé már kimondottan durva jelenetek adottak a pályán, aminek a következtében a teljesen ártatlan Kocsi Sanyit állította ki, a Latüsev játékvezető. Nagyon szoros, nagyon kemény, nagyon nehéz 90 perc alatt 2-1-re nyertünk, és azt kell mondjam most már így utólag, hogy a magyar csapatnak ez volt a legnehezebb találkozója. Aztán ezt követte egy viszonylag gyengébb mérkőzés az olasz utánpótlás válogatott ellen, mert a profik nem szerepelhettek, de abból a csapatból, amelyet mi 3-0-ra vertünk meg, abból 1 vagy 2 év múlva került ki a felnőtt olasz válogatott. A 8 között a 4 közé jutásért szembe kerültünk a török válogatottal. 7-1-re nyertünk. Az én pályafutásomban ez volt az egyetlen olyan mérkőzés, amelyet török csapat ellen játszottam. A 4 közé bekerülve szembe kerültünk az előző olimpia győztesével, a svéd válogatottal, amely egyenértékű volt akkor a svéd felnőtt válogatott csapattal, és egy felejthetetlen mérkőzés során 6-0-ra nyertünk. Na most, hogyha én azt mondom, hogy a 6-3-as londoni mérkőzésünknek világjelentőségű súlya volt, és az egész világ labdarúgása történetében, mint az évszázad mérkőzése vonult be, akkor azt mondom, hogy az 1952-es Helsinki olimpia tulajdonképpen megnyerése a dobogó legfelsőbb foka a svéd válogatotton keresztül történhetett csak meg. Ez a mérkőzés azért jelentős, mert ez után, ezt követően az angolok szövetségi kapitánya közölte először, hogy szívesen látnák a magyar válogatottat Londonban, ami aztán bő egy évvel később is következett. A svéd győzelem után jött a döntő, és egy olyan jugoszláv csapattal kerültünk szembe, amely akkor Európában mindenféleképpen dobogós helyezésű csapat volt. Puskás öcsi kihagyott az első félidőben egy 11-est, ami rányomta a bélyegét az ő és a csapat játékára úgy szintén. Egy kicsit döcögtünk félidőig, aztán félidőben kaptunk egy eligazítást Sebes Gusztávtól, és a második félidőben aztán az első félidői játékunkkal szemben egy lényegesen jobb játékkal, és az öcsinek egy félpályáról elindult akciógólja végül is jelentette a győzelmet, de itt feltétlenül meg kell emlékezni a Cibor Zoli második góljáról, mert az utolsó percekben esett, és az jelentette az olimpiai dobogó első helyét. Tulajdonképpen az első olyan lehetőség, amely kapcsán ki tudtunk lépni a világ elé. Addig, 1952 Helsinki olimpiáig nem jutottunk el nyugatra, kizárólag kelet-európai csapatok ellen játszottunk. Nem volt lehetőségünk összehasonlításra az általunk képviselt játék színvonala és a nyugati labdarúgás színvonala között.
1952-ben a férfi labdarúgó válogatott úgy szerzett olimpiai bajnoki címet, hogy az első mérkőzésén július 15-én 2-1-re verte Romániát. A második találkozóján július 21-én Olaszországot 3-0-ra, aztán a negyeddöntőben július 24-én Magyarország-Törökország 7-1, július 28-án az elődöntőben Magyarország-Svédország 6-0, aztán 1952. augusztus 2-án jött a Magyarország-Jugoszlávia finálé. Ezt elevenítjük fel a következő néhány percben.
És a diadalmat az olimpiai játékok utolsó előtti napján került sor a nagy izgalommal vár döntőre Magyarország és Jugoszlávia labdarúgó csapatai között. Milliók és milliók szunkoltak a rádiókészülék mellett itt. 70 ezer néző tapsolt önfeledten a Helsinki stadionban, amikor piros-fehér, zöldsávos, kímeres fehér mezben ez a 11 magyar fiú kutat ki a pályára. Grosics, Buzánszky, Lórán, Glancos, Bozsik, Zakariás, Tizefúti, Kocsis, Palotás, Puskás és Tibor. A nézőtér zsúfolt, a lelátó nagy az izgalom. Ennyi néző még sohasem volt Finnországban labdarúgó mérkőzésen. A közönségnek van is mit néznie. Rögtön a mérkőzés első percében a magyar csapat támad, és milyen gyönyörűen futnak előre ezek a támadások. Hidegkúti szárnyúl el most a labdában. Hátrafelé csere, egy pillanatra, aztán továbbítja Kocsisnak a labdát, Kocsis azonban a lövés pillanatában terelni is. Jugoszlávok támadásról, de a magyar 16-oson belülre. Grosics a magyar csapat kapuvédője azonban kipül kapujából, magához öleli a labdát, és már is kidobásra hozza a játék. Grosicsnak a jobb fedezetre hagyja. A gyönyörű támadás indít el. Palotás előadja a labdát, de a befelé ívett labdát a jugoszláv védő padlazással kereli. A kapuvédők után szabadulásra vitt a jugoszláv csapat. 18 méterre a magyar kaputól állítja le Bobek a labdát. Föláll a magyar sorfal, lövés, a lövés azonban lepattan. Játékosoktól most a magyar csapat csatárai kerdik meg a labdát, ott van Kocsisnál. Kocsis jobban látszik, Kutekutihoz, Hidegkuti elmegy vele, aztán befelé íveli, de eléggé mélyen hátraszáll a labda. Kocsis utána megy, szépen leadja Bozsikra, Bozsik megáll egy pillanatra, add már előre Bozsik a labdát, nem még mindig vár, adjuk már tovább. A jugoszláv játékos is közbe tud gyújni, és előbb Bozsik elő a labdát. Kialakul a jugoszlávok számára. Zsebeknél a balfésőnél van, a befelé ível, de Lórántól az élen a magyar csapat védelme ragyogó a kis. Vita kerül a labda, mit is lesz, igazán ő jobb összekötője. Ő bal oldalra játszik át, ott azonban Bozsik szerzi meg a labdát, és már is gyönyörűen, mesterien tovább visz a Kocsis. Kocsis Puskással játszik össze, mert ismét Kocsis él a labda. Milyen gyönyörűen játszanak a magyar fiúk. Szabadulásra jutunk, előre száll a labda Puskáshoz, Puskás játszik az alapon, addig onnan ível befelé beára. A jugoszláv kapus azonban védeni tudja a beadást. Rúga rá, hajrá, kerítsük a víztatára kívül. Ott a Hidegkúti nála a labda, elvitti a bal hátvéd előle, de Hidegkúti utána megy, egy cselcsinál, még mindig nála van a labda, most ködépre gurítja a Kocsisnak, Kocsis, lövé már! hálóban akar tenni. Most így gyönyörűen ment el vele. Az első tímig a 36. percében izgalmas pillanatok van, hogy vagyunk Puskás 11-esben. Tiszte Deára a jugoszlávok kapusa. Fogja a fejét Puskás, csóváljuk a fejüket is. Az eredmény azonban nem változik. Mintha játékosaink éreznék, milyen feszült izgalommal várják otthon a következő 45 percet, a második félidőben ellenállhatatlanul játszanak. A második félidő rögtön magyar támadásokkal kezdődik. Hide Putin még estében is továbbítani tudja a labdát Tibor felé. Az hátra felé cselez, oda teszi Bozsiknak a labdát. Bozsik előre törve le, már 18 méterre van a kaputól. Most lő, lövését azonban Beára védeni tudja. A kapukirúzás után ismét gyönyörű magyar támadások következnek. Szemre is ragyogóan, tépen játszanak a fiú. Ott van a labda következő pillanatban, Palotás már, Palotás lő, lövését azonban Beára szögletre öklözi. A vejvek labdát Beára átöklözi a másik oldalra. Ott Tibor az oldalvonal mentén kapolja le a labdát, megállítja maga előtt, és aztán beíveli Kocsisra, Kocsis előretől vele a 16-oson belülre, most íveli át Palotásra, Palotás lő! De arra micsoda szerencsével vész, pedig milyen remek, gyönyörű akció volt, remek lövése! Következő pillanatban Bobek, a jugoszláv csapat bal összekötője a szabadrugáshoz, lövését azonban Grosics védeni tudja. Kidobja azonnal a labdát. Ott van Puskásnál. Puskás kicselezi az egész jugoszláv védelmet. Már ott van a 16-oson belül, kicselezi a kapust, lő, gól! Gól! Vezetünk Jugoszlávia ellen 1-0 arányban! A fiúk most gyönyörűen játszanak, élvezet nézni a játékukat! Ott van ismét Puskás állalata, Puskás lő! A lövés azonban szögletre védi Beára. A vélek labdát kifejeljük a jugoszláv védő, nem is messzire azonban a labdájuk. Megint ott patog a 16-oson belül, Hidekuti tovább teszi a labdát Tibornak, Tibor lő! Gól! 2-0 az eredmény, most már biztos a győzelem, miénk az egyik legnagyobb diadal, labdarúgó csapatunk, olimpiai bajnok. Mi alatt a szint, a messzi éjszakon Puskás, a magyar csapat kapitánya végtelenül boldogan áll fel a győzelmi emelvényre, és a himnusz hangjai mellett felvonják a magyar lobogót a győzelmi árbócra, itthon milliók örvendeznek. Labdarúgóink is teljesítették hazájuk, dolgozó népünk iránti kötelességüket és világra szóló nagy sikert értek el.
Nehéz azt mondani, amikor egy napon olimpiai bajnok lesz a vízilabda és a labdarúgó válogatott, hogy a java még csak ezután jön, hát nem is mondom, de azért tény, hogy a két csapat sport képviselői után minden idők egyik legnépszerűbb magyar sportolója is a dobogó tetejére állhatott. Életében másodszor. Ugyanis Papp László, hiszen róla van szó, 1948-ban lett először olimpiai bajnok, majd 1956-ban is a csúcsra ért.
Papp László most az egy perces pihenő után a harmadik menet elején újra meg újra a támadásba lendül, és lenn van a földön, egy gyakoroktól van sárcik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, föláll most a dél-afrikai, de ez a jobb forogütés a győzelmet jelenti, ez most már biztos, kedves hallgatóink, bár még 2 perc van hátra a harmadik menetből, megint egy jobb forog, bal forog, nem van a földön, újra a dél-afrikai, most azonban föltápászkodik, mielőtt még számolni kezdene, Papp László most lendületesen támadva, még egyszer találd el, Laci, még egyszer, most azonban nem tudja még eltalálni, a dél-afrikai ökölvívó magához tér, újabb jobb forog, újabb bal forog, megint kivar a kötélnél a dél-afrikai fiú, Van Sárk is megrázza magát, elugrik a kötéltől, most kéne egyszer kivárni az alkalmas pillanatot, jobb forog, nagyszerű volt, elzug egy másik jobb forog, a dél-afrikai Van Sárk is feje fölött, most már támaszkodik a dél-afrikai öklözött, kibontakozik a támaszkodásból, Papp László, újabb jobb forog, bal forog, na most még egyet, nem, eltáncol előre, Van Sárk, úgyhogy tovább kell folytatódni a harmadik menetben is a küzdelemnek, most azonban már biztosra veszik Laci győzelmét, 48 évi olimpiai bajnokunk most ma ismét ragyogó formában küzdött, de jó volt az eddigiek során is, hiszen néger ellenfelek egész sorát, 3 néger győzött le, egy amerikait, egy kanadait és egy argentinait, és legyőzte a bolgár Spasovot is, eddigi 4 mérkőzéséből 2 tiltéssel nyert meg, és ha van még egy kis idő, és egyszer igazán jól elkapja Papp László a dél-afrikai Van Sárkvikot, akkor itt is kiütéses győzelem születik. Most jobb forog, bal forog, támaszkodik már Van Sárkvik, igyekszik menekülni Papp László ütőköréből, Papp azonban követi, megint egy pillanatra megigrog. Na most még egyet, Laci, még egyet, várd ki az alkalmas pillanatot. Van Sarkit igyekszik most támadni, úgy látszik magához tért, megállítja ezt a támadást Paplaci. Jobb horgával, majd bal horgával újra támaszkodik az dél-afrikai ökölvívó, aztán a mérkőzés vezető szétválasztja őket. Újabb támadás sorozat, Paplaci megáll egy pillanatra, úgy látszik a végső erőt gyűjti egy hatalmas, nagy erejű ütéshez, most szemben áll egymással a két ökölvívó. Cselez egy pillanatra Paplászló, cselez, még mindig cselez, elhajol, megnézi jól ellenfele állát, a támadásba igyekszik átmenni, Paplászló egy pillanatra kivár, itt van már a szorító másik sarkában, jobb forog, még mindig áll a dél-afrikai, bal horog, újra csak áll, támaszkodik, Paplászló egy pillanatra kivár, na most még egy bal horgot, bal horog betalált, nem ment le a földre, jó, előtelre tartja a jobb karját Paplászló, a kötél mellett van egy pillanatban, onnan jön el, onnan ugrál el gyönyörűen, aztán középre kerül újra, nem lehet már sok idő hátra, emelik már a kalapácsot, megszólalt a gong, nem lehet vitás, kedves hallgatóink, meg lesz a 16. győzelem. Paplászló, a magyar olimpiai bajnok, a nagyváltósúlyban megnyerte mérkőzését Van Sarkittal, a dél-afrikai ökölvívóval szemben, és így Magyarország csapata, Magyarország olimpiai válogatotta 16 győzelmet szerzett a 15. nyári olimpiai játékokon.
Lászlót közben már hívják föl a szorítóba. Föláll a lépcsőre, nem, még egyszer megtörli homlokát, megpésülködik, lesimítja a haját, aztán fölveszi köpenyét. Fölmegy az emelvényre, átlép a kötelek között, megáll, meghajol minden irányban, és zúg a taps, zúg a hajrá! Mellette a helyezettek kezet fognak egymással, súlyból zúg a köszöntés, a bíztató szó, amely oly sokszor adott erőt a további küzdelembe. Rá-rá, hajrá! S valóban Paplaci, úgy, mint a többi magyar sportoló, ráment, hajrázott. Aztán Paplászló föllép az emelvényre.
Hallani lehetett ide, hogy Papnak az ütése beszállott oda az angolnak a fejére, rögtön utána megint elhajol, majd egy jobb egyenese száll be az angolnak a fejére, remekül kint, most kap a harmadik menetben is, úgy képeli az angol versenyzőt, hogy ő akarja, kiszorítja oda a kötélnek a sarkából, gyomorra dolgozik, hogy vagy fejre, az angol versenyző kidobja onnan a fogát, védő kombát, aztán újra csak tovább folytatja a küzdelmet, eljön a kötéltől, most kapott megint egy bal egyenes, egy bal felütés, utána állentámadásba megy át, Pap azonban megrázza magát, megfújja magát, kibújja magát, és újra a rettenetes erővel üti, veri az angol versenyt, az angol szorítja most őt ki a kötélhez, így kell eljönni a kötéltől, remek volt Pap, gyerünk tovább, most már nincsen sok hátra, csak egy perc, az angol közönség persze bíztatja az angol versenyt, érthetünk ezt, hiszen angol győzelmet szeretnének, angol győzelmet remélnek, de nem Pap ellenében, hiszen Pap olyan óriási fölényben van az egész mérkőzésen, hogy őt kell mindenképpen győztesse kihozni, remek volt, ez a bal horog ütés, gyerünk bele Pap, most támad meg, most üt ki az ellenfeledet, ki lehet üti, kim van egész a kötél. Megint hátra csukott a feje, aztán újra Pap jön előre oda, hogy beüssön neki egy hatalmasat a bal kezével, de nem, most a jobbal ütött, az angol versenyző megint nem tudja megint, bal egyenes szállott be újra, megint a bal gyomorütés, remekül csinálott Pap, így menjél tovább, ne támaszkodj, hagyd, hogy az angol versenyző jöjjön, vége van a mérkőzésnek!
Pap László Londonban kezdte, Helsinkiben folytatta és Melbourne-ben fejezte be az ütésváltásokat, és mondom, mindez három olimpiai bajnokságot eredményezett. A most következő beszélgetés 1985-ben készült vele.
Ökölvívással még jóval a háború előtt kezdtem el foglalkozni, akkor még úgy foglalkoztak a ökölvívókkal, ha lejött egy új gyerek, akkor az volt a szólásmondás, ezt jó megverjük, ha visszajön, jó boxoló lesz. Hát én is így jártam, mikor az első edzésre elmentem, úgy megvertek, mint szódás a lovát, komolyan mondom, akkor hazamentem, még a vacsorát se tudtam megenni, akkor egy jó pár évre ott hagytam az ökölvívást. Utána a focival foglalkoztam hosszú ideig, és 1944-ben az egyik nagyon kedves jó barátom unszolására mentem le a budapesti vasutasokhoz.
És aztán 1948-ban Londonban az ifjú Pap László már olimpiai bajnok lett.
Az első három mérkőzésemen, amikor túlestem, mind a hármat kiütéssel nyertem meg, akkor már volt egy kis respektem az ellenfelek között, és a döntőbe jutásért egy olasz gyerekkel verekedtem, egy jó nagy darab fiú volt, három menetet boxoltam vele, az már látta az előző mérkőzéseimet, úgy látszik, mert megfogta a kezem, lábam, úgyhogy hát három menetet boxoltam vele. Persze megütöttem egyszer-kétszer, és a döntőbe pedig az angol ellen nyerte meg a mérkőzést. Én először csak a mérlegelésen láttam, úgy ülve láttam a gyereket, na mondom, ezt a mellbevágom, nem lesz semmi baj, de mikor fölállt, nem akart vége lenni, majdnem egy kétméteres magas gyerek volt. Hát három menetet boxoltam vele, pontozással vertem meg, és így sikerült megnyernem az olimpiát.
És aztán sikerült 1952-ben és 1956-ban is olimpiai bajnokságot nyerni, de mégis valahogy különbség volt a 48-as és az 52-es, az 52-es és az 56-os győzelem között.
Londonban öt mérkőzésem volt, és mind az öt mérkőzésem közül mind az öt ellenfelem európai volt. Ezzel szemben Helsinkiben szintén öt mérkőzésem volt, de Amerika, Kanada, Argentin, Dél-Afrika. Egyedül egy európai ellenfelem volt, a bulgár. Tehát itt már tényleg fel kellett kötni a textilneműt. Megérkeztünk a mérlegelésre, és hát illedelmesen bemutatkozom a jövendőbeli ellenfeleimnek, és hát általában abban a súlycsoportban minden jó fejjel magasabb ellenfeleim voltak, és hát általában a magasabb emberek a kisebbekkel úgy szoknak kezet fogni, olyan szervusz öcsi, félváról. Természetesen én ilyenkor mindig azt mondom, nem a mennyiség, a minőség a fontos, és elkövetkezett az első mérkőzés. Elsőnek én érkeztem a ringbe, már föl voltam öltözve, ezt csak az Adler a vállamra, azt mondja, nézd csak át oda a másik oldalra, átnézek, azt hittem, hogy szívbajt kapok, egy nagy darab, a hordófejű fekete jön a szorító felé, ma azt hittem, hogy eltévesztették, ha nehéz súlyon. Hát én az első és második kötél között lépek be, ez meg a harmadikat átléptem. Na, mondom, László, jó fogsz kinézni. Mikor meglátom a feketét, eszembe jutott szegény anyának a mondása, azt mondta, Lasikám, ha összekerülsz valami nagy darab ellenféllel, akkor hajtott az egészet, az gyere haza. Egy olimpiát ma úgyis megnyerti, ezt ma úgyse vehetik el tőled. Az első menetet jelző gongítás után megyek, és még így illedelmesen nyújtom a kezem, és ő már ütött is. Hű, elöntötte a vér az agyamat, és hát persze mérgesen nem lehet semmit csinálni. Vége van az első menetnek, akkor az Adler azt mondja nekem, te jó Isten, mit csinálsz? Hát mondom, könnyű magának itt ül kint, és én kapom a pofonokat, mondom, hát mesélni én is tudok. Azzal együtt igaza volt neki, hát nyugodtabbnak kell lenni. Második menetben már sokkal nyugodtabb voltam, és a második menet közepe táján egyszer el is kaptam a fiút egy bal jobbhoroggal, és kész számolták. Minden fáradtságom elmúlt, mikor kérdették a győzelmet, és akkor fölálltam a dobogóra, én voltam a középen a legmagasabb, és mindegyik egy fejjel alacsonyabb volt, mint én. 56-ban megint más volt a helyzet. Első ellenfelem volt egy argentinának, megsérült a szem, a második gyerek volt a lengyel. Hát ez nagyon érdekes volt, mert a lengyel olyan magabiztosan jött ki az olimpiára, hogy egy fél évvel előtte döntő fölénnyel megverte a legnagyobb riválisát, hát ő biztos volt, hogy megnyeri az olimpiát. Persze ő nem tudta az én esetemet, és hogy milyen állapotban voltam akkor. És bizony ugyanúgy jött előre, mint Lengyelországban, bizony itt a padlóra került, vagy négyszer, vagy ötször a három menet alatt, úgyhogy négy kézláb mászkált a szorítóba, de ugyan pontozással meg végigállt a három menetet, pontozással vertem meg, amit aztán a végén el is ismert. Egy amerikai torasz nevezetű gyerekkel volt a döntőmérkőzésem, nagyon kemény kötésű, három menetet boxoltam vele, pontozással vertem meg, és még nagyon érdekes volt a fiú, még mérkőzés után azt mondta, hogy már régóta boxol, de még ekkora pofonokat nem kapott. Én erre mit tudok mondani? De a minőségi pofont akarsz, gyere Magyarországra.
Az 1952-es Helsinki olimpián a következők nyerték a máig csúcsot jelentő 16 magyar aranyérmet. Korondi Margit, Keleti Ágnes, Csermák József, az öttusa csapat, Hódos Imre, Szilvási Miklós, Takács Károly, Szőke Kató, Széke Éva, a férfi kartcsapat, a 400 méteres női úszó gyorsváltó, Kovács Pál, Gyenge Valéria, a vízilabda válogatott, a labdarúgó válogatott és Pap László ökölvívó. És mivel még van egy kis időnk, kisimítom az adás elején összegyűlt 1952. augusztus 4-i népsportot, és ebédhez közelítve egy kis étvágy csináló a címoldalról. Ott hagytuk abba két órája, hogy a Helsinki olimpia keresztül húzta a nemzetközi reakció számításait. Az olimpia béke ünnepévé vált, és ha ez a törekvés külsőségekben ritkán mutatkozott is meg, annál erősebb volt a belső tartalma. Különböző országok sportolói között őszinte sportbarátság alakult ki, és külön győzelme volt a béke nagyügyének a Szovjetunió nagyszerű sikere, a szocializmust építő Magyarország dicsőséges harmadik helye, és a csehszlovákok kitűnő szereplése, akik Zatopek személyében a legnépszerűbb atlétát adták az olimpiának. komoly fejlődésről tett tanúságot a sportmozgalmat nemrég építő többi népi demokrácia is. Nem csak megjelenésükkel domborították ki az olimpiai béke jellegét, hanem kiváló szereplésükkel is, amellyel azt mutatták meg, hogy milyen növekvő erővel védjük a békét. Az olimpia béke jellegének rendkívül fontos vonása ez. Az, hogy a Szovjetunió már az első olimpiai szereplése alkalmával is ilyen világra szóló sikert aratott, az, hogy Magyarország eddigi teljesítményeit messze felülmúlva 10 sportágban 16 bajnokságot szerzett. Újabb millióknak nyitja fel a szemét az egész világon, és elgondolkoztatja az egyszerű emberek nagy tömegeit. A Lenin csatorna építőinek hősies munkája mellett ott áll a szovjet sportolók nagy teljesítménye, és ott áll a Szovjetunió által felszabadult országok nagy fejlődése a sport területén is. A marsalizált és újra fegyverkező országokban kevés jut a sportra. A legtöbb nyugati állam sportolói emiatt panaszkodnak, hogy náluk a sport nem részesül megfelelő támogatásban, mert másra kell a pénz. Az egyszerű emberek 100 milliói újra elgondolkozhatnak azon, hogy a béketábor országaiban a sportkultúra milyen magas fokon áll, és a nagy békeépítkezések mellett ott vannak a sportkultúra békeépítkezései is. A Helsinki békeolimpia megmutatta, hogy a béketábor vezető ereje a Szovjetunió éppen azért fejlődött sportbeli téren is a világ minden más országáit messze meghaladó lendülettel, mert a békét építi, és szemben az imperialista államok nyomorba döntő fegyverkezésével a nép kultúráját emeli mind magasabbra. Büszkék lehetünk arra, hogy minden várakozást felülmúló nagyszerű teljesítményünkkel a mi országunk is nagy lépéssel vitte előbbre a béke ügyét a minden eddig idők legnagyobb olimpiáján. Minden olimpikunk első gondolata hazafelé száll, sikereink kovácsolója a mi hatalmas pártunk felé, és a mi forrón szeretett Rákosi Mátyás elvtársunk a magyar sport nagy barátja felé, akiről tudják, hogy nagy-nagy szeretettel kísérte figyelemmel a Helsinki eseményeket. Soha ilyen tudatosan még nem élt magyar sportemberekben az a felemelő gondolat, hogy a győzelmeikkel a hazát szolgálják és a haza ügyét viszik előre. Ezer és ezer jel mutatta meg ezt a nagy teljesítményekre lelkesítő kapcsolatot. Kis úttörők, üzemi munkások, traktorvezetők, bányászok, diákok, öregek, fiatalok levelekben, táviratokban lelkesítették az egész olimpia időszaka alatt versenyzőinket, hogy érezzék, az egész ország velük van, magukénak érzi őket, és amikor győztek, őértük is győztek. A Helsinki győzelmek a haza erejét fejezik ki. A 16 olimpiai győzelemben benne van az újjáépítés sikere, benne van Sztálinváros, a Kazincbarcika, a november 7-i erőmű és a többi új gyár, bánya, termelőszövetkezet és gépállomás. Benne vannak a sztahanovisták, a kiváló munkások, a művészet és tudomány kimagasló alkotásai, benne van egész társadalmunk fejlődése. Hát, azt hiszem, ennyi elég az 1952. augusztus 4-i népsportból. Egyébként a Helsinki olimpia alatt azért beszámolt a sport eredményekről is az újság. Szerencsére nekünk is maradtak itt a Nemzeti Sportrádióban hangképek arról az olimpiáról, és remélem örömmel hallgatták az elmúlt 2 órában. Ebben a reményben köszöni meg a figyelmet a visszajátszás társszerkesztői